Nemzeti Sportrádió Vita műsora, a hangadók rangadója, minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpav István és kollégáim nevében is. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ki ne tudná, hogy ma este 21 órakor elkezdődik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság. Az M4 Sporton és itt a Nemzeti Sportrádióban is folyamatosan nyomot követhető majd persze a torna, így például a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzés is, amelyet élőben közvetítünk majd ma este. Ennek a mérkőzés mint ahogyan a világbajnokságnak még oly sok találkozójával együtt Vukovics László lesz az egyik szakértője, aki itt van velünk a vonalban. Szia Vuko, szeretettel köszöntelek!
Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit!
Nyilván nagyon jól ismered magadban azt az érzést, amit általában az ember egy labdarúgó világbajnokság rajtja előtti órákban érez, már jó néhány lehet mögötted, és szerintem sokan vagyunk ezzel így, akik hát kicsit régebb óta vagyunk fiatalok, hogy így fogalmazzak. Ugye ennek a világbajnokságnak sok szempontból nyilván rekordjai lesznek már a résztvevő csapatok számát is tekintve, ugye a helyszíneket számát is tekintve. Összességében, ha csak így első érzetre kérdezem, hogy milyen világbajnokságot vársz, mennyire vagy izgatott, vagy izgatottabb, vagy kevésbé izgatott azzal kapcsolatban, amit a korábbi VB-kkel kapcsolatban éreztél?
Megmondom őszintén, én nem vagyok nagy támogatója, hogy 48 csapatos lett a világbajnokság. Tudom, hogy a futball óriási üzlet, és be kell vonni mindenféle földrészről csapatokat. Hát sajnos a 48-ból is Európa csak 16-ot adhat, Afrika 9-et, Ázsia 8-at, ugye Dél-Amerika, Észak-Amerika 6-ot, Óceánia 1-et és két pótselejtezős. De ez a nagy csapatoknak lesz nagyon nehéz, mert rengeteg mérkőzés van a lábukba, és kizsigerülődtek a hosszú év szezon alatt. De hát azért a 8 favoritot én felsorolnám, akiből várom. Hát a 3 legnagyobb nálam, Spanyolország, Franciaország és Argentína, abszolút oda várok. Hát Brazília nevéből adódóan, ugye még világbajnokságot nem hagyott ki, mindig favorit. És hát én azt várom ettől a VB-től, hogy meglepetés csapat minden világbajnokságon van. Azt nem tudom megmondani most, hogy ki fog berobbanni, de itt a legtöbbet ilyen szempontból én Ekvádortól várok, ahol rengeteg Premier League játékos van, olyasmi, akik most fognak berobbanni. Ez óriási lehetőség a futballistáknak, ez a világbajnokság. Hát tudjuk, hogy 104 mérkőzés lesz. Ilyenre még nem volt
döbbenet,
példa.
Döbbenet, így van. Na most itt vagy még, ugye? Hallak.
Itt van, persze.
Jó, szuper. Szóval nagyon-nagyon sok mérkőzés. Na most akkor ebből ugye, hogy azért itt megfogalmaztad, hogy nem vagy nagy barátja ennek a 48 csapatos rajtnak, ez azt is jelenti egyébként, hogy így az első selejtező csoportok idejére azt gondolod, hogy érdektelen lesz a VB? Tehát valójában tényleg a 32 között, ráadásul ugye egyenes kiesésre már indul majd el valóban az, amit az ember egy ilyen nagy tornától vár?
Hát azt nem gondolnám, hogy teljesen érdeklően lesz, mert azért tovább kell jutni. Hát ott meccsen nincs, azért be kell gyűjteni azt a pontszámot, amivel tovább jutsz. De lesznek olyan mérkőzések, amikor már kicserélik a csapatokat, ugye pihentetik a játékosokat a végjátékra. Nehogy túltaktikázza magát egy-két csapat, hogy pihentetni szeretne, aztán kiesnek, mert ez is benne van, de hát azért 32 fog tovább jutni. Ugye tudjuk, hogy a 8 csoportból az első 2 és a 8 legjobb csoport a 8 legjobb csoport harmadik is tovább jut, úgy fog kialakulni a 32-es mezőny. Én ott várom a igazi mérkőzéseket, a nagy csatákat a 16 között, és azt gondolom, hogy a végén a 8 közé én szerintem 6-7 papírforma csapat fog bekerülni, és ide várok egy-egy meglepetés csapatot. Hát azok közül, akiket meglepetés csapat lehet, soroljunk fel egy párat, akire én úgy gondolok, hogy lehet meglepetés csapat. Ekvádort már említettem, Törökország, Mexikó, Japán, Svédország, Marokkó, Norvégia például, aki a nagy 8-ashoz még csatlakozhat, mert szerintem a nagy 8-as pedig az említett 3-4 csapaton, akit elmondtam kívül, Anglia, Portugália, Németország és Hollandiát venném még ide az első 8-hoz, és Norvégiát szorosan mögöttük, akitől sokat várok. És lehet meglepetés egy Japán, egy Marokkó.
Igen, Japánt akartam kérdezni, mert Bene Feri, ugye másik szakértőnk, már többször említette, gondoltam, akkor téged is megkérdezlek, ugye, hogy azért Japán egyrészt ahonnan jön, meg amilyen eredményeket produkált az utóbbi időben, szerinted is ott lehet a meglepetés csapatok között?
Abszolút ott lehet. Hát emlékezzünk vissza, hogy a Dél-Koreában volt a világbajnokság, a hazai csapat negyedik helyen végzett, ami akkor óriási bravúrnak számított. És ugye lesz magyar vonatkozása is, hál' Istennek, a világbajnokságnak, hát nem úgy, ahogy mi szerettük volna, mert legutóbb ugye 40 éve voltunk Mexikóban, de Mexikó a szép hely nekünk, 1968-ban az olimpiai bajnokok lettünk Mexikóban, ugye nekem van családi kötődés is, dr. Páncsics Miklós, az apósom ott olimpiai bajnok lett a labdarúgó csapattal, és 86-ban pedig, mint a labdarúgó csapat főtitkára volt kint, hát ott mindenki úgy emlékszik, hogy Irapuato az nekünk a Mohács, meg a 6-0, hát de bár most lenne egy olyan vereségünk, mert tudom én a németektől, vagy azt, hogy csak ki lennénk a világbajnokságon. Igen. Óriási lehetőség lenne, de hát erre most még 4 évet kell várni, minimum. És hát és itt szeretném megemlíteni, hogy 1930-ban volt ugye az első világbajnokság Uruguayban, és 4 év múlva 100 éves évfordulója lesz a labdarúgó világbajnokságoknak, aminek a rendezője ugye Spanyolország, Portugália és Marokkó lesz, de arra tekintettel, hogy Uruguay volt a házigazda, Uruguayba, Argentinába és Paraguayba is lesznek mérkőzések.
Igen, na hát az, ha még lehet egy kicsit széjjelebb húzni kontinensek és országok vonatkozásában a labdarúgó VB-t, akkor majd erre látni fogjuk ugye a példát, amit a FIFA következő VB-re tesz.
64-re fel akarják vinni, 64-re, azt az egyetlen centenármi világban, és a 64 csapatra, hogy a 100 éves egyszeri, de egyszeri megismételhetetlen gondolják. De hát az hát tényleg, nem is tudom, hogy 64 csapat azért brutál mennyiség.
Hát igen, megint ez egy másik kérdés, bár ahogy mostanában azért a dolgok el szoktak dőlni, itt a FIFA-ban bőven elképzelhető Gianni Infantino ezt is áttolja csont nélkül. De hát az tény és való, hogy már szóba hoztad, ugye, hogy mi lesz majd a következő VB-n, ugye hol lesz a nyitó mérkőzés, és valóban kontinensekről, országokra fog átköltözni majd a VB. De most azért nézzünk szét ezen a világbajnokságon abból a szempontból, hogy a mostani VB is tulajdonképpen megtölti teljes egészében az észak-amerikai, sőt, egy kicsit a közép-amerikai, észak-amerikai kontinenset, hiszen Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada lesz. Kicsit olyan érzette egyébként, mintha Mexikó és Kanada, hát mondjuk ilyen elegáns töltelék lenne, mert azért a mérkőzések, ugye zöme, 80 mérkőzés azért az Egyesült Államokban zajlik majd, de akkor gondolkozunk most egy picit abból a nézőpontból, ami ugye említetted már a terhelést, hogy ez vajon a szereplőknek milyen terhelést fog okozni, és hát arról nem is beszélve, hogy itt azért, ha csak az éghajlat különbségeket, de akár ugye itt lehet a keleti és nyugati part között akár 3 órányi időeltolódás is. Szóval ez szerinted mennyire fogja átalakítani tulajdonképpen azokat az esélyeket, amelyek úgy magától értetődőek lennének?
Szerintem nagyon jól összefoglalta, tehát az időeltolódás, a hőmérséklet, a páratartalom. Hát most megint vissza kell kanyarodnom a 86-os mexikói VB-re, ahol mi ugye osztrák magaslaton készültünk, de az teljesen más, mint kint Amerikában, Mexikóban ezen ebben a páratartalomban játszani. Ez azért meg fogja viselni még a profi labdarúgókat is, akik edzettek, de azért ez a levegő azért teljesen más. Az időeltolódáshoz szerintem azért kimentek már 1-2 héttel előtte a csapatok, úgy, ahogy szerintem tudnak alkalmazkodni, mondjuk európai idő szerint sok mérkőzés lesz hajnalban. Azt gondolom, hogy ezek tényleg profi játékosok. Itt az a kérdés, hogy a motiváció, hát egy világbajnokságon meg kell, hogy legyen a motiváció, mert anélkül nem létezik, hogy valaki egy top válogatottban, vagy bármilyen válogatottban óriási kiugrási lehetőség. De ha belegondolunk abba tényleg, hogy mennyi meccs van a játékosok lábába, és ezt az edzők hogy tudnak sakkozni abban, hogy a végére, amikor a 8 között fog igazán eldőlni, de el kell jutni, mert hát ha félváról veszel egy csapatot, és nem tudsz tovább jutni a csoportból, vagy nehogy is a 32 közére, ahol egyenes kiesés van, kiesel, akkor nincs miről beszélni, mert a 8 között, én biztos vagyok benne, hogy ebből, akiket felsoroltam, 8 csapat, 6 ott lesz szerintem, és itt lesz 2 meglepetés csapat. Én nem azt gondolnám meglepetés csapatnak, mint mondjuk Szenegál elkapta mondjuk Franciaországot pár éve, vagy igen. Argentina is kikapott, van egy-egy ilyen mérkőzés, de attól tovább jutsz a csoportodba. Én arra gondolok meglepetés csapatra, aki valóban bejut mondjuk a 8 közé, vagy ne egy Isten a 4 közé.
Ahogy akkor a horvátok robbantak be, körülbelül olyasmire gondolsz?
Így van. Vagy a Dél-Korea, amit már említettem a hazai rendezésű VB-n. De a 8 közé szerintem lesz egy meglepetés csapat, aki nincs benne a 8-10 általam felsorolt előbb nagy csapatok között. Tehát itt várok azért, meg hát a magyar vonatkozás még az, hogy ugye Haiti színeiben Leni Joseph a Ferencváros játékosa, a Zöldfoki szigetek színeiben ugye Duarte, és hogy volt videóton magyar bajnok Stopira is ott van, és Algériában pedig Ben Buali, aki a magyar bajnokságban játszik. Ők színesíthetik a magyar futball jó hírét, hogy milyen jó játékosok vannak Magyarországon és a világbajnokságon, meg hát még egyszer mondom, hogy óriási kiugrási lehetőség a játékosoknak. Hát ugye ma a nyitó meccset már említetted, hogy Mexikó, Dél-Afrika, hát itt a belegondolunk, hogy Okocsá most már a hatodik világbajnokságára készül. Igen. Ez egy félelmetesen nagy szám. és 23 év van közte, és az óriási mexikói 17 éves tehetség között, ami hihetetlen szám, hogy egy csapatban játszanak, és 23 év van köztük. Ugye Ochoa mondom a hatodik VB-jén lesz, és ugye Gilberto Moráról beszélek, aki 17 éves, óriási tehetség.
Elképesztő. Ez valószínűleg, ahogy mondtuk, nem csak a résztvevő csapatok számát tekintve, de szerintem számos egyéb okból is egy ilyen rekordok világbajnoksága lesz. Hát ha már csak végignézzük, és ugye Ochoát szóba hoztad a hatodik VB-jével, akkor nyilván meg kell említenünk Messit vagy Ronaldót is, és aztán érdemes megemlítenünk ugye azt a nem is kis létszámú 40-esek csoportját, akik ugye számos csapatban ott vannak, vagy közel a 40-hez, vagy mindenképpen mondjuk így a veterán vonalat erősítik. Szerinted ebben a tekintetben hozza ez a világbajnokság tényleg olyan maradandó emlékeket, pontosan azért, mert hát most már, hát már mondtuk egy pár VB-vel ezelőtt, de most már szerintem tényleg kijelenthetjük, hogy ezek közül a nagy egyéniségek közül, mint amilyen Ronaldo, vagy mint amilyen adott esetben Neymar, vagy természetesen Messi, adott esetben kereshetünk persze még nagyokat is, ugye más csapatokban, őket biztosan utoljára látjuk, tehát ennek azt gondolom, hogy feltétlenül lesz egyfajta pikáns íze.
Én is ezt gondolom, és ezek a rutinos játékosok még mindig hozzá tudnak tenni. Hát nézzük meg Messit, igaz, hogy felkészülési mérkőzés, beáll a 70. percbe, azonnal történik valami. A nézők erre kíváncsiak, hogy ezek a cselek, ezek a passzok, azok a gólok, ami az egész futball tulajdonképpen a közönségről szól, és ilyen a világon nincs még egy ilyen sportág, de semmilyen esemény, még a zenét is ide tudom sorolni, ami ennyi embert meg tud mozgatni, és ennyire családok, tényleg hölgyek, mindenféle típusú ember kimegy a mérkőzésekre, óriási az érdeklődés. Nekem van ki Mexikóban ismerősöm, aki egy magyar fiú, mexikói lányt vett feleségül, mondta, hogy olyan felfokozott várakozás van, hogy hihetetlen, hogy már kommandósokat kivezényelték az utcára, mert annyi ember hömpölyög ott a városba. Ugye az Azték stadion meg olyan szempontból érdekes, hogy a harmadik nyitó meccsnek ad helyszínt, eddig még nem is volt ilyen, hogy egy stadionon belül három világbajnoki nyitó mérkőzést rendezzenek.
Igen, Mexikónak ugye ez végül is ilyen szempontból már a harmadik, ahogy mondod, VB nyitánya és részvétele, és hát ugye világbajnoki nyitó mérkőzésekből is több, azt hiszem talán most már az ötödik, és hát láttuk őket ugye már 2010-ben, de akkor a dél-afrikai világbajnokságon. Most azért egy kicsit azt gondolom, hogy mások az erőviszonyok ennél a két csapatnál, úgyhogy mit vársz a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéstől?
Hát én egy nagyon jó mérkőzést várok, hát ne felejtsük el, hogy azért a dél-afrikai csapatban is rendkívül jó futballisták vannak, hát a Burnley-be is játszik játékosuk, az Európában, a Genovában, hát olyan futballisták vannak, hogy lehet, hogy most fogja megismerni őt a nagyvilág, ezeket a focistákat, akik letették már a névjegyüket jó pár helyen, és csak a teljesség igénye nélkül mondanék egy pár nevet, hogy Foster ugye a Burnley-ből, Bofokeng és Apolis Orlandóba játszanak Amerikába, Okon Hanoverbe, de ugye dél-afrikai játékosok, Mbokazi a Chicago Fire-be, tehát itt nem névtelen nullák játszanak, mert ugye majlamosak vagyunk, hogy afrikai csapat, ha bár már sokszor bizonyítottak, hogy azért meg tudják tréfálni az európaiakat, de a mexikóiaknál pedig ott van Álvarez, aki Európában játszik a Fenerbahce-ba, vagy Jimenez, Fulham, Sanchez, Paukból, vagy Montes, Lokomotív Moszkva, Vázquez, Genova, tehát rengeteg Európában játszó neves játékosuk van. Én nem gondolnám, hogy ez a két csapat a végső eredményeknél bele fog szólni a végső sorrendbe, de azt viszont gondolom, hogy meg fogja nehezíteni bármilyen csapat dolgát. A nyitó meccsekről meg tudjuk, hogy sokszor régen 0-0-as meccsek voltak, rengeteg volt egy ilyen időszak, hogy 1-0-as, de az utóbbi időben azért már beindult a henger. Ebbe Cselcsászov mester, aki a Ferencvárosnál dolgozott, ugye 5-0-ra nyert Szaúd-Arábia ellene világbajnokság nyitófordulóján ez a csúcs. Hát reméljük, hogy ehhez közelítünk majd a nyitómeccsen, és sok gólt láttunk, és jó futballt.
Abszolút így van. Még egy picikét azért maradjunk a klasszisoknál, ugye akár Messinél, Ronaldónál is, hát persze lesznek más csapatokban, a vastákoknál, hogy ott lesz Dzeko, aki szintén a 40-esek klubját erősíti. Nyilván Modricot is utoljára láthatjuk, sőt, most már pontosan tudjuk, hogy be is jelentette, ugye, hogy visszavonul a világbajnokság után. Ebben a tekintetben, ahogy mondtad, hogy Messi kapcsán persze beáll egy 70. percben egy mérkőzésen is már megmozdul valami. Összességében szerinted ezek a klasszisok Juthatnak-e még tényleg mérkőzést eldöntő pozícióba, vagy inkább a jelenlétük, és nyilván Neymar mondjuk nem ennyire idős, de azért az ő jelenléte is azt gondolom, hogy a brazil csapatban mindenképpen egy hívószó sokaknak, reklámmarketing szempontból, de valószínűleg csapategység szempontjából is nem véletlenül döntött úgy ugye a mester, hogy Carlo Ancelotti, hogy számít rá. Szóval összességében szerinted lesz-e ezeknek a nagy klasszisoknak olyan megmozdulásuk, olyan sorsdöntő jelentőségű, nem is tudom, jelenlétük, amitől ők azok, akik?
Én azt gondolom, hogy ha most egy pár névbe belemehettek, ha Messinek biztos, hogy lesz. Hát ő olyan fantasztikus játékos, hogy neki 100% hogy lesz, vagy Ronaldo is, lehet, hogy csak 30 percet fog játszani, mondjuk én azt gondolom, hogy többet, neki is lesz, mert ugye olyan dolgokat tudnak, amit nem lehet tanítani, és itt ezt a sprintereket szoktam hasonlítani, hogy ha valaki nagyon gyors, akkor hogyha lassul is, akkor is gyors marad. Van miből veszteni, tehát itt most a Ronaldo vesztett a rendkívül gyors sebességéből, de ha ő most csak 80%-osan csinálja a cselt, akkor is ül, nyilván nem annyiszor meg úgy, ahogy régebben, de mivel ilyen szinten van, ezért hozzá tud tenni, és amit kérdeztél nagyon jól, hogy a csapategység szempontjából, tehát nagyon döntő, hogy egy ilyen játékos ott van köztük, egy bálvány, aki nem csak áll, mint egy szobor, hanem hozzátesz rengeteget a mérkőzésekhez, mert ajándékban nem lehet kapni válogatottságot, pláne nem egy ilyen csapatnál, mint mondjuk a portugál vagy az argentin. Tehát ezek a játékosok amennyi időt a pályán fognak tölteni, ezt azért teszik, mert az edző tudja, hogy érdemben hozzá tud tenni. Nyilván a védekezésben a Ronaldo már nem fogja tudni annyira kivenni a részét, de a többi játékos fog tudni annyit mozogni, meg úgy helyezkedni, úgy lesz összerakva a taktika, hogy tudják, amikor meg hozzájuk kerül a labda, akkor annyit profitálnak belőle, hogy szívesen futnak ennyit helyette.
Abszolút így lesz. Na akkor még egy picit, hogy mesézzük itt a nagy esélyeseket, mert ugye te magad is mondtad, hogy azért nagyon sokakban ott lehet a hosszú szezon béli fáradtság a lábakban, az idegrendszerben és a többi, és hát hogyha belegondolunk, hogy szinte még le se fújták a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét, ahol azért ugye az Arsenal meg a Paris Saint-Germain csapataiban a világ legjobbjai vonultak föl, és ezek különféle nemzeti válogatottban ott lesznek a világbajnokságon, hogy ezeknél a játékosoknál szerinted, most őszintén, és kérlek, hogy alapozzál a szakmai tapasztalataidra is, marad labda éjség, vagy azért egy világbajnokság egy akkora húzó erő, hogy képesek mondjuk kiheverni a saját válogatottjai kedvéért ezt a nagyon rövid, alig kéthetes időszakot?
Ezt kétféleképpen közelíteném meg, hát mondjuk egy Paris Saint-Germain Arsenal, aki BL döntőt játszott, és mondjuk a PSG megnyerte mondjuk a másodszor zsinórba, elmennének leszélyesebben nyaralni.
Hát
kaptak mondjuk 5 napot vagy 7-et,
hát
mondjuk kaptak ennyit, hogy pihenjenek, de utána újra és újra meg kell találni a motivációt, de most ilyen evidenciát fogok mondani, de valóban így van, hogy ezek azért játszanak ilyen helyeken, és azért vérprofik, mert újra és újra tűzbe tudják hozni magukat. Az elején azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz. Hát a csoportmeccseken nagyon nehéz lesz elindulni, amikor már a spanyolok ellen kell játszani, a franciák ellen kell játszani, és ezek egymással fognak, tehát a 8 közöttről beszélek. Ha odáig eljutnak, és nem jön be egy X-er, amit te is mondtál, hogy nem tudnak úgy fölpörögni, vagy esetleg pekük van, vagy valami miatt nem jutnak odáig el, az az ő pekük, és abba belejátszott az is, hogy nagyon fáradtak, és nem tudták úgy motiválni magukat. De egész évben mégis azt gondolom, hogy meg fogják találni azt a motivációt. Tehát azért csak egy világbajnokság, hiába van 48 csapat, azért csak egy világbajnokság, és itt föl kell törgetni magát a játékosnak, és ez az edző feladata, mert ez nem egy klubcsapat, tehát nem tudod meggyakorolni azokat, amik minden nap betudsz egy klubcsapatnál. Itt tényleg az egyéniségekre alapoznak arra, hogy amit legyakorolnak nyilván egy-másfél hét alatt, de az nem ugyanaz, mint egy év alatt napi szinten a klubcsapatodba. De ezek nem véletlenül lettek összeválogatva ezek a játékosok, én most itt a topokról beszélek, és úgyis meg fogja találni az arányokat, mert a szövetségi kapitányok sem véletlenül ülnek a kispadokon ezeken a válogatottaknál, hát kijutottak, az már önmagában mutatja. Viszont ha másik oldalt is megközelíthetem, hogy micsoda újoncok vesznek, hogy
Üzbegisztán. De jó, pont ezt akartam, igen, kérlek, hosszóba őket.
Igen, zöldfoki szigetek, meg nem is tudom, hogy 4 újonc van. Nem is tudom, hogy ki a másik kettő, de tudom fejből, csak most itt összekavarodtam, de az zöldfoki szigetek, ugye azt mondtam már, Stopirát, meg a Lenny Joseph, ő Haiti-be van.
Igen.
De Haiti meg Kongó volt, ugye 74-ben legutóbb világbajnokságon, Kongó még Zaire néven indult akkor,
tehát
52 évvel ezelőtt, és most meg tudja ismételni a kijutást. Itt most a Üzbegisztán, zöldfoki szigetek, Curaçao és Jordánia, akik abszolút védőujjancok. Igen, megvan most, és bekerültek ebbe, és nekik a pontszerzés is óriási lenne egy világbajnokságon. Hát Curaçao, hogy megjelentem az iskolabusszal, az tényleg adott egy pikantériát ennek az egésznek, az nagyon tetszett nekem is. De itt a pályán fognak eldőlni a dolgok, és én jó meccseket várok, azért 104 mérkőzés, sok gól. Itt majd ugye rengetegen fognak, ugye vannak ezek a fogadási játékok, nem akarom belehozni, csak hogy nem lehet előre megmondani, hogy mondjuk egy csoportmérkőzésen, amikor nyertek mondjuk a franciák valaki ellen, a következő körben hiába játszanak egy esélytelen, lehet, hogy pihentetik a fél csapatot, vagy az egész csapatot, és akkor a másik lesz az esélyesebb. Arra gondolok, hogy teljesen nyílt mérkőzések lesznek a csoportmérkőzések során, és nagyon kell figyelni az esélyes csapatoknak arra, hogy nehogy abba a hibába essenek, hogy majd a végére tesszük össze, a végére értem a 16 között a top csapatunkat, addig meg pihentetünk mindenkit, hogy nehogy túl pihentessenek embereket, és rámenjen a továbbjutás.
Akkor van nagy valószínűséggel a csoportmérkőzéseknél számíthatunk a nagy gólkülönbségű találkozókra, mert nyilván, hogy egyre jobban szűkül a kör, és egyre jobb csapatok lesznek ott, azért a erőviszonyok, erővonalak is kiegyenlítődnek.
Így gondolom én is. Az első körök szerintem még nem is annyira ismerkedés, de mégis az, hogy a helyi körülmények, azért egy világbajnokságon vagyunk, azért ez is egy új dolog, meg kell szokni ezt, de hát itt akárhogy is, ugye mondják, más sportágbeliek nem értik, hogy mit jelent a hazai pálya a futballba, hát rengeteget jelent, és most itt például a Mexikó, ugye majd a nyitó meccsen hazai pálya játszhat, óriási for, és ez legalább egy gól fort jelent az ellenféle szembe, tehát a Dél-Afrikának kettővel kell jobbnak lenni, hogy legalább egy góllal legyőzze Mexikót. Itt a szurkolóknak óriási szerepe lesz, és a játékosoknak meg abban, hogy amennyi időt kapnak a pályán, mert azért itt sok ideje nem lesz, hogyha nem tud teljesíteni egy-egy olyan játékos, aki most mondjuk bekerült egy-egy nagyobb helyére, vagy olyan szituációba kap lehetőséget, amikor látja az edző, hogy a nagy sztárokat most pihentetni kell. Ha ott le tudja tenni a névjegyét, akkor itt a játékos egy jó mérkőzés, egy világbajnokság arra fantasztikus, hogy meg tudod alapozni az egész életedet egy jó mérkőzéssel. És itt már bekerülsz a Notezba, már ott vagy, és oda tudsz kerülni az öt top bajnokság valamelyikébe, és egész életre megalapoztad a jövődet. Ez óriási kiugrási lehetőség a legkisebb nemzettől a legnagyobbig.
Abszolút így van, ugye említetted az újonc nemzeteket, most már akkor ugye megvan, és beszéltünk akkor róluk, hogy ilyen tekintetben az ötfoki szigetek, Curaçao, Jordán és Üzbegisztán, de ugye vannak ilyen nagyon régi visszatérők, mint Haiti és a Kongói Demokratikus Köztársaság, amelyek 52 év után jönnek majd vissza a világbajnokságra. Ugye az esélyesekről már beszéltünk, nem tudom, hogy egyébként a nagyon esélyesek között például Portugáliát említetted-e, mert az én szerény véleményem szerint legalábbis amit tavaly mutattak a Nemzetek Ligája döntőjében, akkor olyan formában játszottak, hogy azt mondtam, hogy a spanyolok ellen akár bármi lehet. Azóta talán nem annyira masszív a portugál válogatott, de például őket várhatod-e mondjuk a 8 vagy a 4 között?
Hát én a portugálokat, gondoljunk csak bele a PSG-be, akik játszanak. Tehát olyan futballisták, meg hát az egész csapatukat láttuk a magyarok ellen. Igen. Most pont mondjuk a magyarokat, ugye kettőket
megállítottuk
Portugáliában, ami óriási bravúr volt.
Igen.
De a portugálok mindig egy favorit csapat. Uh-huh. Igen, mindig egy favorit csapat. Itt most nyilván, akiket elmondtam először, volt ez a számítógépes elemzés, akkor mindenféle
optarendszerek, lesz meg még, adatok. Lesz még meg... szerintem mindenféle lesz, majd jönnek lesz, az algoritmusok, meg az AI-ok.
Az adatok alapján megnézzük, akkor úgyis ezeket fogja kiemelni, de a nagy valóság az lesz, hogy mi fog megvalósulni ebből, és ebből az fog szerintem megvalósulni, hogy 8-ból 6 biztos, hogy top csapat lesz, és azok fognak bejutni, de a kicsik közül nyilván lesz egy-két meglepetés csapat, de azt is említettem már, hogy nálam a meglepetés csapat alatt azt értem, aki majd eljutom mondjuk a 8 közé, és ott meg tudja vetni a lábát. A portugálokra visszatérve, én azt gondolom, hogy megnyerni nem fogják a VB-t, de a 16-ig biztos, a 8-ig, hát itt van sorsolás kérdése, hogy a nagy csapatok, azért az sem mindegy, hogy hányadik helyen jutsz tovább, és lehet, hogy összekerülnek már 16 között a favoritok, és akkor az egyik hullik. A norvégok lehetnek, azt már beszéltük, egy fekete ló, aki pillanatot oda kerülhet, mert egy Hollandot azért megállítani, de hát lesznek ilyen sztár. Meg lesz olyan, akit most nem is ismer még a nép, de már játszik mondjuk a Premier League-be, akik mondjuk követik, azok ismerik játékosokat, akár például Ekvádort említettem, hát ott olyan futballisták vannak, amely meglátják a kedves hallgatók, hogy eláll a lényeg.
Na, akkor még gyorsan egy picit még olyasmit, akkor ha már itt a játékosokról beszéltünk, hogy lehet ez a világbajnokság Lamine Yamal világbajnoksága, vagy Harry Kane-é, vagy Dembélé, vagy adott esetben, nem tudom, persze most elkezdhetnénk tényleg a nagy nemzetek legnagyobbjai közül, de lesz-e szerinted olyan egy átütő szereplője ennek a VB-nek, akire majd visszaemlékszünk hosszú évek után is?
Nekem Harry Kane nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert én is szeretem, hogy Anglia nagyon régóta, egyszeres világbajnok, ugye, igen, nagyon régóta vágyik arra, hogy újra világbajnok legyen. Már a múltkor egész közel került hozzá, de nem sikerült átlépnie. Harry Kane, ha már szóba hoztad, nekem az egyik kedvenc, hanem a legnagyobb kedvenc játékosom.
Na tessék, én is nagyon kedvelem.
Fantasztikus, amit a Bayernbe is csinál. Ugye a Tottenhamben mindig mondták, hogy mindig második, nem tud nyerni semmit. Hát de én szeretnék az ennyiszeres válogatott lenni, meg ennyi gólt lenni, és utána a Bayernbe bebizonyította, hogy mindent meg tud nyerni.
Így van.
Már, neki már csak a VB cím hiányzik. Nekem nincs egyetlen favorit csapatom a világbajnokságon, de például az angoloknak pont Harry Kane miatt nagyon fogok szurkolni, és remélem, hogy minél tovább jutnak. Én a látványos szép futballt szeretem, az oda-vissza támadó játékot, tehát nem azt, aki beáll kontrára, mondjuk mint az Arsenal a PSG ellen, attól függetlenül, hogy az Arsenalnak szurkoltam, de nem volt más lehetőségük, mert a PSG olyan gyors, fantasztikus képességű játékosokkal rendelkezik, hogy kénytelen volt beállni, és csak arra hoztam fel példának, a nyílt oda-vissza meccseknek a híve vagyok, de hát az edzők meg nem öngyilkos taktikát fognak alkalmazni, hogy ilyen csapatok ellen kinyílnak. Ezért jó, ha mind a két csapatban ilyen játékosok vannak, meg a fölmerik vállalni a nyílt futballt, és akkor oda-vissza remek mérkőzéseket fogunk látni, és remélem, hogy sok gólt, új sztárok tűnnek föl. Lamine Yamalra meg azt gondolom, hogy láttuk, hogy mekkora futballista, de úgy gondolom, hogy nem ő lesz a VB legnagyobb játékos. Hát a VB után nem arról fogunk beszélni, hogy az ő VB-je volt. Szerintem lesznek nagyon jó meccsei, fantasztikus megmozdulásai. De én azt gondolom, hogy fogunk látni olyan embereket, akikről eddig csak azt tudtuk, hogy jó futballisták, de azt nem, hogy ennyire.
Tehát akkor valószínűleg vélhetően akár a döntőben, vagy a legjobb négy közébe kerülő csapatok közül kerülhet majd ki az a játékos, akire igazából visszaemlékszünk. Ugye hát nyilván ehhez kell azért, hogy minél tovább menjen egy csapat, és most már csak rövid választ kérek, vagy tőle köszönöm.
Hát abszolút így gondolom, hogy nyilván aki bejut odáig, az nem véletlenül fog odáig eljutni, ott már rengeteg gólt, olyan játékot produkáló játékos, sok lesznek, olyan összmunka, olyan csapat teljesítmény, ott már rendkívül fáradt emberkéket fogunk látni, mert nem is tudom, nem számoltam ki, hogy hány meccset kell nyerni a döntőbe jutáshoz, de hát mivel 104 meccs van, rengeteget, tehát ott már kizsigerelt emberkék lesznek, ahol tényleg az fog dönteni, hogy kinek milyen ereje, motivációja, elképzelése van arról, hogy most világbajnok lehessen, mert azért világbajnokság 4 évente van, nagyon kevés ember mondhatja el magáról, hogy világbajnok, és ugye Angliáról beszéltünk, ők egyszer voltak nagyon-nagyon régen, tehát itt most belemehetnénk ezer dologba. Én egy nagyon jó, olyan szempontból jó világbajnokságot várok, hogy én már nagyon várom a 16 közötti meccseket, de hát a kicsiknek meg ez óriási lehetőség, igen, tehát a Óceániától kezdve mindenféle földrészen át, hogy megmutassák magukat. Tehát én azt várom, hogy föltűnnek új klasszisok, nagyon jó futballisták, és hogy az emberek örömmel még hajna 3-kor is megnéznek mérkőzéseket.
Akkor csak egy utolsó mondat. Mi lesz a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzés végeredménye?
Én azt gondolom, hogy a hazai csapat otthon tartja a 3 pontot. Aguirre-nek is már, nem tudom, 5. világbajnoksága, tehát félelmetes 67 éves mexikói kapitány, aki 86-ban játékosként vett részt még a Mexikóban színeiben a mexikói világbajnokságon. Én azt gondolom, hogy otthon megverik Dél-Afrikát, de nem lesz egyszerű mérkőzés.
No, hát most már csak alig pár óra választ el minket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Vukovics Lászlónak, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének az előzetes várakozásairól a beszámolót, és természetesen folyamatosan figyeljük majd a meglátásaidat, ahogy a világbajnokság elkezdődik. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm! Szia!
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Sisko, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, leghamarabb ősszel kerülhet parlament elé a költségvetés módosítása. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikó városban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Milánó Hockey Club sportigazgatója lett a Hidro Fehérvár AV 19-től 10 év után távozó Szélig Viktor. Az olasz klub a közösségi médián jelentette be, hogy a magyar szakember náluk folytatja karrierjét. Guzi Blanka harmadikként zárva elődöntős csoportjában bejutott a budapesti 5-tusa világkupa verseny holnapi fináléjába, amelyben nem lesz ott a tizedikként végző Mészáros Emma és a 12. Varga Orsolya. Hét magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta a kajak 4-es, valamint a kajak 1-es 200 méteren induló Balog Gerge is minden idők legjobb idejét ebezte. A hétvégi fináléra készülhet már Kopasz Bálint, Lutz Anna, Faragi Petra, Hodován Dávid és a női kajak 4-es is.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köbel Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os költségvetési hiánnyal számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Ezerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%. 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Több mint 170 millió forintot kapott távozáskor Matolcsy György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírpoltár közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadság megváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája Jack nevű magyar bobtél lett. A négylábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövid szőrű magyar vizsla ért el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajtiszta kutya vett részt. Magyarország az 5. legtöbb nevezőt adta. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de 6 megyében marad a korlátozás. A NEBIC tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni.
Közlekedés.
Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. És ahogy elhangzott, ugye három országot, tehát otthont a FIFA 23. labdarúgó világbajnokságának, mindenek előtt az Egyesült Államok, amely a 104 világbajnoki mérkőzés háromnegyedének, így például a július 19-i döntőnek is a házigazdája lesz. Hogy az államokban érezhető-e már a világbajnoki láz, arról Nárai Balázs, a közmédia washingtoni tudósítója számolt be.
A komoly remények és feszült, izgalommal teli várakozás napjai ezek az Egyesült Államokban is. A soccer, azaz labdarúgás iránti érdeklődés pedig talán soha nem volt akkora, mint manapság. Még akkor is, hogyha futball név foglalt, hiszen az az amerikai futballt jelenti. Szóval itt soccer a futball, de mi maradhatunk a labdarúgásnál. A következő bő egy hónap alatt pedig az amerikaiak milliói is még jobban megtudhatják majd, hogy miért is mondjuk mi azt, hogy gyakorlati értelemben ez a labdarúgás, és nem az amerikai futball, ahol ugye a mezőnyjátékban kézben viszik a tojás alakú labdát. A világbajnokság 104 mérkőzéséből 78-at játszanak az Egyesült Államok 11 városának 11 stadionjában, ahol amerikai módra igazi showműsorral készülnek. A döntő a New York melletti New Jersey stadionjában lesz. Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Atlanta, Philadelphia, New York, Boston. Már várja a szurkolók tömegeit, ahogy a főváros is Washington, igaz itt csak óriás kivetítővel, viszont nem akármilyen helyen, ugyanis a National Mall-on a Kapitólium előtti gyepen rendezték be a FIFA szurkolói zónát. Aki a mérkőzést nézi, egyben a Kapitóliumot is látja a háttérben. A számokat kiegészítve Mexikó és Kanada 13-13 mérkőzéssel járul hozzá a közös rendezéshez. Mexikó ezzel csúcstartóvá lép elő, hiszen egyedüli országként lehet harmadszor házigazdája labdarúgó világbajnokságnak. Legutóbb 1986-ban magyar szempontból is emlékezetes tornát tartottak ott. Egyben a legutóbbit, amelyen a magyar himnuszt is eljátszották. Az Egyesült Államok 22 év után látja vendégül ismét a FIFA világbajnokságot. A várakozások hatalmasak, minden csapat tiszta lappal indul, legalábbis elvben. Seconds left in the World Cup final. The US gets set for the... Ez egy részlet a világbajnokság amerikai reklámjából, aminek szlogenje: hiszel a csodákban? Az Egyesült Államok válogatottja Brazíliával játssza a döntőt. 2-2-es állásnál amerikai szabadrúgás a 97. percben, és természetesen a labda betalál a hálóba. Te nem hiszel a csodákban? Mondja tehát a reklám, ami a fikcióval is azt közvetíti, hogy most még minden lehetséges. A kisfilmben pedig van egy játékos összekacsintás az amerikai futball és a soccer, azaz számunkra futball között. Egy hajvágószalonban a fodrász borotvagéppel vágja a kuncsaft haját, akit nem más, mint Zlatan Ibrahimovic alakít. Míg a barbély Tom Brady, aki ugye az amerikai futball közelmúltban visszavonult szupersztárja.
It could happen. Never gonna happen.
What?
You don't believe in miracles?
Csodák persze mindig vannak. Viszont az amerikai vezető fogadó oldalakból is az esélyek világosan kiderülnek. Spanyolországot hozzák a világbajnoki cím legkomolyabb esélyeseként. $100 után 450-et fizetne egy spanyol végső győzelem. Őket követik a franciák, az angolok, a brazilok, az argentinok és a portugálok. Igaz, utóbbiak VB győzelme már 10-szeres pénzt ér. A reklámfilmben leírt jelenet bekövetkezte, azaz az Egyesült Államok győzelme $4000 hozna annak, aki $100 tétet tesz rá most. Most még van esélye Haiti és Curaçao válogatottjának is a világbajnoki címre. Ennek megtörténte esetén $250,000 járna annak, aki $100 fogad. A világbajnokság az Egyesült Államokban is kiemelt biztonsági intézkedéseket igényel, és ezekkel jár. A közelmúltban egy szakértő hangzatosan úgy fogalmazott, olyan, minthogyha bő egy hónap alatt 78 Super Bowl-t kellene megrendezni. A Super Bowl, azaz az amerikai futballbajnokság döntője pedig az amerikai sport éves csúcs eseménye.
Well, obviously it's an additional challenge, but you got to look at it in the context of.
Egy nekünk nyilatkozó szakértő Simon Hankinson ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet az amerikai biztonsági hatóságokra nehezedő teher kapcsán, hogy az relatív, hiszen évente 50-70 millió ember utazik be az országba turistaként. A világbajnokság miatt érkezők aránya ehhez képest csekély. Ráadásul az amerikai belföldi sportesemények piaca szintén hatalmas. Amerikai futball, baseball, kosárlabda, jégkorong, NASCAR, IndyCar, tenisz, golf. Akár egyetlen napon belül is tömegeket megmozgató versenyek vannak a hatalmas országban. Így a hatóságok szokva vannak a teherhez, hangoztatta. A beutazó külföldieket illetően Simon Hankinson azt mondta, hogy számos ponton lehet belépni az országba, így ez a teher is jó részt eloszlik. Akkor is, hogyha a bevándorlási hatóságok leterheltsége kissé növekszik majd. A bevándorlási szigor pedig valós az elmúlt most már másfél évben ebben az országban, és arra felhívták a figyelmet a hatóságok, hogy ez a szigor nem változik. Jó példa erre az elmúlt napokból, hogy a világbajnokság egyik hivatalos játékvezetőjét is visszafordították, amikor kockázatosnak ítélték belépését az országba. Miami repülőterén az első szomáliai bírótól tagadták meg a belépést a bevándorlási hatóságok, mert ugyan érvényes vízummal rendelkezett, de személyes hátterének vizsgálata során azt találták, hogy terroristának minősülő személyekkel volt korábban kapcsolatban, ami az amerikai hatályos törvények szerint egyértelmű kizáró tényező, és az országba nem léphet be. Ez alól pedig Oman ártan sem volt kivétel. Kifejezett a szigor az irániakkal szemben. A hét elején hír volt az Egyesült Államokban, hogy a hatóságok kiadták a vízumot az iráni válogatott tagjainak és a csapat stábjának, de iráni szurkolók nem érkezhetnek, és azt is hangsúlyozták, hogy minden Iránnal kapcsolatban álló személyt szigorú ellenőrzés alá vetnek, hogy a terrorizmus esélyét minimalizálják. A biztonsági intézkedések a stadionok környékén is kiemeltek. Mindenfajta drónt kitiltottak a létesítmények környékéről is. Természetesen a beléptetésnek is meg lesznek a külön szabályai, nagyobb táskák pedig tilosak. Mark Wimberlin, belbiztonsági miniszter a napokban Dallas stadionjában beszélt az intézkedésekről. Ahogy mondta, a világ legnagyobb sporteseménye érkezik az országba, világszerte pedig csaknem másfél milliárd ember követi majd a mérkőzéseket, így nagyon komoly a tét és az elvárás is, hogy minden a megfelelő módon történjen. Utalt arra is, hogy bizony egyes országok között vannak feszültségek, és ezért, vagy másokból szurkolók között is lehetnek incidensek, mert ugye a soccer, azaz a labdarúgás, komoly indulatokat is kiválthat vehemens szurkolók részéről. Különösen pedig, hogyha olyan országok csapatai csapnak össze, amelyek bármilyen okból riválisak, vagy éppen konfliktusban vannak egymással. Egy érdekes példaként említette, hogy a sorsolás úgy hozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok és Irán válogatottja tovább jutna csoportjából, akkor pontosan ott, a Dallasi stadionban játszana a 32 között. Ugyan Iránból nem érkeznek szurkolók, de az Egyesült Államokon belül is komoly iráni közösség él. Két olyan országról beszélünk, amely között háború zajlik hónapok óta, még akkor is, hogyha ez jelenleg korlátozott, és hivatalosan tűzszünet van érvényben, ez ugyanakkor bármikor változhat. A miniszter hozzátette még, érzékeltetve a szigorú biztonsági előírásokat, hogy a Dallasi stadiont már nagyjából két héttel az első mérkőzés megrendezése előtt lezárták, oda senki be nem léphet, semmit be nem vihet. A világbajnokság indulására ugyanakkor már minden készen áll, és most már csak az első sípszó elhangzására várnak az amerikaiak is.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Ma este a mexikóvárosi Azték stadionban indul útjára a labda. 1970 és 1986 óta a VB történelemben immár harmadszor. Borsos László, a Nemzeti Sport tudósítója ott van Mexikóban, és egy nappal a kezdés előtt Szabó Bence beszélgetett vele.
Indul a labdarúgó világbajnokság, és Mexikó fogja játszani majd a nyitómérkőzés Dél-Afrika együttesével, de ahogyha jól tudom, ugye te már egy pár napja Mexikóban vagy, milyen ott most a hangulat, hogyan készülnek az emberek a világbajnokság nyitómérkőzésére, meg alapvetően hogyan várják ezt a VB-t a mexikóiak?
Igen, én már itt vagyok péntek este óta helyi idő szerint, úgyhogy már azért néhány benyomás ért engem az itt tartózkodásom során. Először azt hiszem, hogy egy picit át lettem verve azáltal, amilyen tapasztalatok értek, mert az első utam az egy tervezett eseményre vezetett a Mexikóváros legforgalmasabb sugárútjára, ahol egy Guinness rekord döntési kísérletnek lehettem a részese, vagy abban mondva inkább szemlélője. 36 ezer ember gyűlt össze, jellemzően mexikói válogatott messzeket visel, hogy a híres mexikói hullámot imitálják, és megdöntsék a korábban felállított rekordot. Úgy tudom, hogy egyébként ez nem sikerült, de nagyon jó hangulat volt, és ebből azt szűrtem ott lerögtön, hogy nagyon várhatják az emberek, mert tényleg parádés légkör volt ott a belvárosban. Viszont amint elkezdtem az emberekkel beszélgetni más-más helyszíneken, ott folyamatosan azt tapasztalom, hogy bizony akkora társadalmi feszültség uralkodik Mexikón különböző okok miatt, ami miatt az emberek nem tudnak egyszerűen feltétlenül örülni annak, hogy az ország harmadjára rendez világbajnokságot. A legtöbben úgy ítélik meg, hogy annyi probléma van az országban, hogy csak néhányat említsek, óriási lakhatási válság van, a csapból nem folyik olyan víz, ami ivásra alkalmas lenne, tehát az ember, hogyha vizet akar inni, mindenféleképpen boltba kell mennie, ez is egy megoldatlan probléma, nyilván a közbiztonság rettenetes, több százezer ember van eltűntként nyilvánítva az országban, és még hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen problémák vannak, hogy még egyet mondjak, a óriási tanársztrájk van június 1-e óta itt Mexikóvárosban, 12 ezeren sátraznak a belső kerületekben, és blokkolják a forgalmat, és egyébként a szervezők azt is mondták, hogy amíg a tanársztrájk tart, addig nem is nyitják meg azt a főteret, ami azon túl, hogy a világ második legnagyobb tere a mexikóvárosi főszurkolói zónának is otthont adna, úgyhogy azt még éppen emiatt nem is tudtam felkeresni, mert fegyveresek veszik körül, nem is lehet megközelíteni a teret. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy milyen hangulat van itt. Nyilván az emberek arra is panaszkodnak, hogy bár Mexikó rendezi a világbajnokságot, nem nagyon érzik sajátjukénak, a mérkőzések hozzáférhetetlenek a hétköznapi emberek számára, olyan drágák a jegyek. Ráadásul az is egy probléma, hogy az állam rengeteget kér azoktól a bár vagy étterem tulajdonosoktól, akik egyébként a televízióikon szívesen benyomnák a meccset, hogy ott lehessen majd a VB meccseket nézni, de tényleg horribilis összegeket kérnek, úgyhogy ez is érdekes, hogy ezek a vendéglátó egységek tele vannak televíziók, itt nagyon jellemző, hogy legyen akármilyen profilú a hely, nagyon sok képernyőt látni, de hogy ezek majd kikapcsolt állapotban lesznek a VB alatt, és én nem is tudom, hogy mennyien fognak majd a meccsek alatt ezekre a helyekre ellátogatni. Úgyhogy nagyon ambivalens érzéseim vannak, de persze az nagyon tetszik, hogy minden árus példája mexikói válogatotthoz kapcsolódó termékeket az utcán árulni. Ez is egyébként beszédes, hogy az eredeti Adidas mezre például senkinek nincsen itt pénze, úgyhogy szinte biztosak lehetünk abban, hogyha valaki ilyen mexikói mezt hord, akkor az egy replikát visel magán. Elég furcsa ilyen szempontból itt lenni, hogy nem tudnak az emberek felhőtlenül örülni ennek a világbajnokságnak. A nyitó meccs napján is rengeteg demonstrációt hirdettek már most, nyilván azzal a céllal, hogy blokkolják az Azteca stadionnak a forgalmát, nehezítsék a megközelíthetőségét, így felhívva a figyelmet az aktuális problémákból, amiből rengeteg akad.
Neked milyen programod lesz majd ezen a világbajnokságon, hogyha jól tudom, és ugye beszéltünk korábban, te alapvetően majd Mexikóban fogsz mozogni, itt három stadion van, ahol rendeznek világbajnoki mérkőzéseket.
Így van, nekem alapvetően Mexikó városi, illetve Cuernavacai központon van, előbbi helyszínen rendeznek ott mérkőzést is. Ha minden jól megy, akkor én mind az ötön ott leszek, kezdve a csütörtöki nyitó mérkőzéssel, amit már nyilvánvalóan nagyon-nagyon várok. Minecát Cuernavaca az egy fővárostól 80 km-re délre található település, ott is több időt leszek majd, úgyhogy annak is nagyon örülök, hogy belekóstolhatok abba, hogy mondhatom ezt vidéken, nem a fő, hogy a fővárostól kicsi messzebb, hogyan csapódik le a világbajnokságnak a hangulata. Ezen kívül pedig még megyek Guadalajarába, illetve Monterreybe egy-egy meccs erejéig, úgyhogy ezeken a helyszíneken leszek. A terveim szerint minden nap az újságban írok legalább két oldalnyi riportot, itt felvett anyagot, illetve az NSO-ra is még külön igyekszem ilyen színesebb anyagokat az olvasóknak, valósoknak bemutatni. Munkából nem lesz hiány, de nagyon izgalmas kihívás ez, nem csak azért, mert rengeteget kell utazni, hanem mert 8 óra az időeltolódás, ezzel is azért meg kell birkózni, és hát igyekszem olyan tartalmakat innen kiadni a kezemből, ami érdekes lehet az olvasók számára, és bemutatni Mexikót olyan szemüvegen keresztül, ami a tévéképernyőn nem biztos, hogy átjön.
Mindenképpen egy különleges dolog, ugye, hogy ez az ország most már a harmadik világbajnokságot rendezi meg a történelme során. Mit várnak a válogatottól a mexikói szurkolók?
Amit itt nagyon szeretnének azok, akik lelkesednek a tornáért, az az, hogy a csapat eljusson legalább a 8-at döntőbe, de az lenne az igazán szuper, hogyha azon is túl tudná még magát álmozni a csapat, mert legutóbb pont a 86-os világbajnokságon fordult elő, hogy a mexikói válogatott túljutott a 8-at döntőn. Azóta kergetik ezt az álmat, és nagyon szeretnék, hogy ez ismét előforduljon. Ráadásul, hogyha a csoport elsőként végez Mexikó, akkor az is biztos, hogy a 8-at döntőbe jutásért vívott párharcot a szintén Mexikóban az Azteca stadionban játszhatja, úgyhogy emiatt is nagy a tét, hogy megnyerje a csoportját, amire egyébként úgy gondolják a helyiek, hogy az esély megvan, mert igazán veretes csapat nem került az ő négyesükbe, tehát ha megnézzük, akkor Dél-Afrika, Dél-Korea, majd egy Csehország lesz az ellenfél, papírforma alapján Dél-Afrikát le kéne győznie a válogatottnak, főleg a nyitó meccsen, és Dél-Korea meg Csehország. Mondhatjuk, hogy talán hasonló játékerőt képviselni Mexikó, de valamelyest azért a mexikóiak tűnnek a legerősebbnek. Főleg azért is, mert az esélyességet még azért is lehet mondani esetünkben, mert a körülmények bizony őket segíthetik. Ne felejtjük el, hogy Mexikóváros tengerszint felett 2200 méteren helyezkedik el. Teljesen más a légnyomás, nagyon, nagyon nehéz megbirkózni az itteni körülményekkel, hamarabb el fognak fáradni a játékosok, úgyhogy ez biztosan helyzeti jelenthet majd Mexikónak, amelyiknek egyébként a játékosai már 5 heteit készülnek, tehát volt is ideje bőven a Javier Aguirre mesternek elsajátítatni a taktikát a játékosokkal, meg hozzászokni az egyébként különleges körülményekhez, úgyhogy itt az emberek alapvetően a csoportküzdelmek tekintetében bizakodóak, de hát, hogy utána mi lesz, azért az nagyban függ attól is, hogy milyen ellenfél vár majd a csapatra.
És mit gondolnak a világbajnokság legesélyesebb együtteséről? Hogyan vélekednek arra felé?
Hát akikkel eddig beszéltem, hogy jellemzően amerikai csapatokat mondtak, Brazília és Argentína. Itt jellemzően azt várják, hogy ők végezzenek az élen, illetve azt remélik, hogy csak ne a spanyolok, mert azért itt az országban jelentős ellenérzéseket táplálnak a spanyolokkal szemben. Nem tett jót az a több száz év, amit itt töltöttek, nagyjából 300, még ott az 1500-ost az 1800-as évekig bezárólag. Úgyhogy itt viszonylag sok az ellendrukker, de egyébként meg sokan szurkolnak is a spanyoloknak, mert azért itt a mexikói identitás szintén így ketté választható azokra, akik támogatják a spanyol kötődést, meg azok, akik nagyon ellenzik a múlt miatt. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, de akikkel jellemzően beszéltem, ők brazil, illetve argentin győzelemre számítanak.
Hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkör, benne természetesen rengeteg a világbajnoksággal kapcsolatos témával. Mindjárt jövünk vissza.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Nem igaz, hogy ilyen héttel lángolva
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Every night, this pain don't never leave a life. Daddy's home, so she tries to hide. She calls her mom, but never a reply. She cries, 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 she's all alone. Daddy, why, leave me alone. She calls for help, she calls for help, but no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. Keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angel standing by your side. It'll be alright. He's back again, just one more time. Just wants to see her mother smile. She can't forget her only child. Mama, let the devil in the house. She cries, 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 she's all alone. Daddy, why, leave me alone. She calls for help, she calls for help, but no. Calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angel standing by your side.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc, és kezdődik a Nemzeti Sport háromszög Eva Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével, illetve a mai műsorunk szerkesztőjével, illetve itt van velünk Gergelyics József, az MTI Sport szerkesztője, és leszünk majd kör, hogy a Kis Tamás, az MTI Sport szerkesztője is megérkezik. No, hát szervusztok urak, szeretettel köszöntelek benneteket. Ezt kérdeztem egy nagyjából órával ezelőtt is Vukovics Lászlótól, hogy azért mi egy picit már régebb óta vagyunk fiatalok, ismerjük ezt az érzést mindannyian, hogy mit érzünk egy világbajnoki nyitómérkőzés előtti pár órában, hogy a mostani izgalmatokat a korábbi évek izgalmával összehasonlítva van-e változás, kicsi unalomra rendezkedtek be legalábbis a csoportmérkőzések idején, vagy azért ez a bizsergés, ez majdnem mindig egyforma nálunk, nálatok.
Nekem megjött, ami változás, hogy jóval később. Nem, jóval később. Aha. Tehát máskor már, ahogy vége, szinte azt várom, hogy vége legyen a BL döntőnek, és tudom, hogy kezdődik a VB.
Azt hittem, hogy amikor vége.
Igen. Csak
azt mondott, hogy amikor vége a katari VB-nek.
Onnantól indul a láz.
Egyébként akkor nagyon vártam, mert én sokan tudják, én mondtam, hogy én nagyon azt reméltem, hogy Mexikóba játssza a magyar válogatott, hát majd az első meccsét, megnyeri Mexikóban az első meccsét, és ezáltal lezárjuk a irapuatói tragédiának a...
Tudom, de ezt elmondtad, igen. Hogy tulajdonképpen neked volt egy ilyen szenárió a fejedben, hogy hogyan igen, lehetne igen. Végre egyszer és mindenkor, hogy elmúltak.
Teljesen jól alakult minden novemberig.
Tehát, hogy, kevés dologban lehetünk annyira biztosak, mint hogy ez nem így lesz.
Ez nem így lesz. De hogy tehát tényleg véget ért a BL döntő, és semmilyen bizsergést nem éreztem, hogy jön a világbajnokság. És aztán hát én nagyon sokat dolgoztam most a VB felvezetésével, és hogy az ember írja a különböző anyagokat, a korábbi döntők, a házigazdák, a címvédők szereplése, a keretek, és akkor úgy nézi, hogy ez a francia csapat, de és úgy szép lassan úgy beette magát az életembe a világbajnokság, és egy két napja eljutottam oda, hogy de várom. És ennek ellenére azt mondom, hogy a csoportkör nem lesz annyira jó és izgalmas, főleg izgalmas nem lesz. Lehet, hogy jó se, de a izgalmas, az biztosan mondom, hogy nem lesz annyira izgalmas. Ennek ellenére várom a világbajnokságot, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy a nagy csapatok meddig jutnak, minden VB-n van, meglepetés csapat, ki lesz az, tehát hogy megjött nekem ez az érzés.
Jó.
Hát,
te is sokat dolgoztál a VB-n, mindenféle anyagok szerkesztésével.
Várom, szó se róla, de kicsit először még azt várom, hogy milyen lesz, mert ilyen még ugye nem volt, igen. Tehát ez abszolút egy ilyen ugrás a sötétbe, hogy ez most hogy fog kinézni ez a 12 csapatos csoportkör, ugye bődületes meccsdömpinggel, és egészen idióta, már európai szemmel idióta kezdési időpontokkal, egész egyszerűen, ami mondjuk gyerekként, vagy 10-20 évesen teljesen elképzelhetetlen volt, hogy kezdődjön bármikor egy meccs a VB-n, azt az ember nézi, azért itt 100%, hogy lesz legalább 8-10 olyan meccs, amit élőben garantáltan nem fogok tudni, meg nem is feltétlenül akarok megnézni. Hát nyilván összefoglalót az ember néz, tehát azzal mondjuk önmagában nincs probléma, meg azért ha éppen dolgozik, akkor azért nézi. De én azért úgy várom még nem is a 32-es, a 16-os táblát, mert onnantól egyetemen nincs üres járat, tehát onnantól lesz ugye egy olyan szerű VB, mint amelyik VB-ken minden meccset mindig néztem, tehát ott már nyilván az ember ki nem hagyna egy meccset sem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fejre áll-e valaki mondjuk oly módon, ahogy az olaszok álltak fejre mondjuk 14-be, vagy ahogy a spanyolok álltak fejre 14-be.
Németek az elmúlt két VB-n,
tehát hogy a legmagasabbra taksált 8-10 csapatból, mert annyi azért nagyjából van, nyilván itt Brazil, Argentin és az európai elit, ugye mínusz olasz, mert az ugye nem jutott ki, hogy közülük hát teljesen nyilvánvalóan nem lehet 5,5 héten keresztül kihegyezett formát mutatni, mert nem lehet, de azért ennek van egy szakmai tudománya, hogy formát lehet időzíteni, hogy ezek a csapatok a formaidőzítést mikorra tervezik, hogy erre nem fizetnek-e rá.
Ezt akarom mondani, hogy azért oké, a formaidőzítés tudománya az nyilván a nagyoknál különösen létezik, és nyilván olyan szakvezetők vannak, meg olyan segítők, akik hát ebben maximálisan otthonosan mozognak, de hát azért 5-7-es világbajnokságra még eddig senkinek nem kellett fölkészülnie. Nem. Tehát azért, ahogy mondtad, ugrás a sötétbe, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy 3 országos világbajnokságra, már 3 országban rendezendőre, és itt is azon belül is ugye, 3 órányi időeltolódás a nyugat és a keleti part között is van.
Igen, de azt mondom, hogy az oroszországi VB, vagy az előző amerikai VB ebből a szempontból hasonló volt még kicsit. Akkor is, hogyha azért nyilván a Vancouver és Mexikóváros klímáját nehéz lenne összehasonlítani. Természetesen olyan csapat egyébként nincs, amelyik Mexikóvárosban és Vancouverben is játszana, tehát legalább ennyi, nem mondom, hogy ennyi esze volt a FIFA-nak, mert persze, hogy volt ennyi esze, tehát azért viszonylag logikusan vannak.
Igen, mert egy keleti középső és egy nyugati blokkra bontották.
Igen, tehát nem drámai a helyzet, itt nem arról beszélgetünk, hogy valakinek a 100%-os páratartalomból meg a 40 fokos hőségből hirtelen el kell menni 12 fokba.
Egyébként lesznek érdekességek, mert azért Mexikóvárosban mondjuk, ha elmész egy dómba játszani, az teljesen más. Tehát, hogy azért lesznek itt furcsa dolgok. Egyébként a nagyokat én nem féltem, és az viszont a lebonyolításból fakad. Ugye a 12 csoportból tovább megy az első 2. Ha valamelyik nagy nincsen nagy formában, olyan lehet, hogy valamelyik 3. lesz. Igen, ám, de csak 8-3-ig tovább megy.
Igen.
És mivel ki lett bővítve a mezőny, ráadásul minden csoportban azért tudok olyan csapatot mondani, tehát itt nem az van, hogy majd most egy japán meglepetést okoz, mint az előző VB-n.
Bár japán meglepetést okozhat ezen a világbajnokságon, ha már
pont most nem a tehát az, hogy japán meglepetést okoz, attól még nem negyedik lesz valaki. Tehát nem a japán az, amelyik, hogyha nyer, akkor bajba kerülhet egy nagy csapat, hanem Zöldfoki szigetek, Kuraszó, stb. Tehát itt mások azok a Üzbegisztán,
de most meg Jordánia, azt meg azért nem olyan könnyű elképzelni, hogy ezek a csapatok tét helyzetben.
Tehát, ha a németek nagyon enerváltak, vagy bármelyik nagy csapatot mondhatnám, mert úgy tervezik a formaidőzítést, hogy majd az egyenes kiesésre szakaszba, azért azt akkor se látom, hogy majd a Zöldfoki szigetek jól megtréfálja valamelyik nagy csapatot.
Mondjuk Kuraszó a németeket.
Vagy Kuraszó a németeket. Tehát, hogy ezt nem látom azért, hogyha nincs formában, akkor is olyan minőségbeli különbség van. De erre mondják azt, hogy a futball milyen szép, mert itt ez egy egymeccses sztori mindegyik, és itt azért nyilván lehetne példákat hozni a történelemből, klubból, válogatottból, stb., hogy azért egy meccsen bármi előfordulhat, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem lesz baj a nagy csapatoknak.
És hát még az is ott van, ugye, hogy hát persze minden csoportnak van egy első kalapos csapata, tehát azért a közvetlen top elit az onnan való.
És nagyon
kevés olyan csoport van, ahol már két komolyabb, mondjuk egy angol-horvát, brazil-marokkó vannak. Igen. De hát ugye kettő csapat üzenbiztosan tovább jut, és a három is valószínű, hogyha a negyedik számú csapat ellen úgy szerepel, persze Lágos. Majdnem minden csoportban van olyan negyedik számú csapat, aki ellen biztosra veszi mindenki a három pontot, de itt ugye most meg lehet nézni, hogy már olvastam, hogy ha minden úgy alakul, akkor a nyolc között német-francia meccs lesz. Na de hát hol van az körbevésve, hogy mind a kettő csoport első lesz. Abban a pillanatban már is a másik ágon találja magát az egyik, nem hogy egymás ellen találkozunk.
Hát sőt, meg a végén lehet azért ezzel, ugye, akik a végén játszanak, tehát mondjuk a G-től hátralévő csoportok,
mindig ott jól lenni.
Nem akarok arra az ágra kerülni.
Nagyjából 24 csapatot most így kapásról meg tudunk szerintem, itt ha a csoport felosztásokat nézzük, nevezni nagy biztonsággal, akik ott lesznek. A kérdés az, ugye, hogy a 24 fölött még a 32-ig ugye a harmadikok hogy fognak kinézni.
Hát, meg a 24-ből majd lesz egy, amelyik nem jut be.
Azt mondod?
Hát egy lesz.
Lesz olyan?
Egy lesz, de nem a 10 legnagyobbból. Tehát mondjuk inkább úgy mondom, hogy a Mexikót oda soroljuk, hogy nem, és jó, Mexikó pont házigazdag szerintem tovább fog menni, de hogy ilyesmi, mondjuk lehet, hogy azt mondjuk, hogy Paraguay tovább megy, és lehet, hogy az mondjuk nem fog. Most csak mondtam egy ilyen példát, hogy inkább ebből a kategóriából válogatnék, amire most azt mondjuk, hogy tovább menne, de nem fog.
Hát meg ki melyik ágon megy tovább, mert onnantól viszont már úgy nyilván onnantól válik igazán izgalmassá a VB, de onnantól már látjuk, hogy kinek ki
következik.
Most még csak satszolgatunk, de hát az a pályán fölborulhat. Onnantól legalább ez már egyértelmű, hogy aki külön ágon van, az nem találkozhat egymással, csak majd a döntőbe vagy a rossz meccsen.
Most akkor már nemzeti sportkör. Kiegészültünk, és Tamás az MTI sportszerkesztője is velünk van most már, és azzal kezdtük, és akkor téged sem hagylak ki ebből a dologból, bár azért te pont nem, de neked is már jó néhány VB tapasztalatod van, hogy mit jelent pár órával a nyitó mérkőzés előtt. Nem tudom, hogy emelkedik a pulzus számot, hogy mik azok a jellemzők, amire az ember azt mondja, kicsit verejtékezik, nem csak viccelek.
Hát ha dél-afrikai lenne Tamás, akkor már verejtékezik. Akkor szerintem már
verejtékezik.
Vagy se, hogy ne menjünk olyan messze, hogy éjszaka ők is játszanak.
Bizony, ugye valóban ez egy izgalmas mérkőzés lesz majd Dél-Koreában.
Hát nem mondom, hogy olyan nagyon nagy izgalom van bennem. Megmondom őszintén, hallgattam az elején a kollégáknak a bevezetőjét. Én most még nem izgulok olyan nagyon. Ennek több oka is van, egyrészt az elmúlt...
Tartogatod az izgalmaid.
Hát igen, egyrészt az elmúlt időszakban sok minden más sporttal foglalkoztam, és annyira nekem nem ette bele magát az életembe a VB, mint mondjuk Józsinak, akinek a felütése nagyon tetszett, hogy neki megjött, ez nagyon, nagyon jó.
Jelentsen ez akármit.
Nagy igyekvésem közepette, és mosolyogtam az autóba ezen a felütésen. Szóval nekem még nem jött meg az a hírem. És Leóval egyetértek abba, hogy valahogy én is úgy érzem, hogy valamikor ott a nyolcaddöntő környékén lesz ez olyan igazán lehet, hogy akkor már úgy bele is kerülünk ebbe a lázba, amit a VB jelent, meg ott lesznek
akkor olyan... Akkor már mindenkit láttunk négyszer játszani, már vannak kedvenceid, már vannak csapatok, amelyikkel látjuk a flót.
Én már azt mondom, hogy a 32-es kör nagyon jó, mert ott már meg lesz az a dráma, hogy vagy nyersz, vagy hazamész. Tehát szerintem a 32 az már jó lesz. Egy-két meccs lesz olyan, ami valószínűleg sima, de a többiben meg lesz a dráma.
Ja, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy valahol, én úgy készülök, hogy a nyolcaddöntő környékén lesz az, hogy azok a csapatok lesznek, amelyikeket már minden szempontból érdemes nézni. Nőni fog a tét is, nyilván sokkal izgalmasabb mérkőzések lesznek, mert valóban ez a csoportkör, ez azért rejteget olyan meccseket, amin, hát igen, ahogy Leo mondta, nem biztos, hogy mindenki fel kell hajnalba azért, hogy megnézze ezeket a meccseket, úgyhogy egyelőre várakozó állásponton vagyok. Ettől függetlenül a mai nyitó meccs az enyém az MT-be, úgyhogy azt mindenképpen nézni fogom.
Há, jaj, de jó.
Meg hát az nem hajnali három, meg azért nem is olyan, mégiscsak egy házigazda Mexikó.
Igen, és egyébként
a
tegnap ugye ezzel kapcsolatban írtam az előzetest, és az alapján az volt a hír, hogy azért a mexikóiak nagyon szurkolnak a válogatottnak, már akit érdekel, mert ugye hallgattam Borsos Laci bejelentkezését Mexikóból, hogy azért vegyes a fogadtatása a dolognak, de aki olyan vérmes szurkoló, az most ott mindannyian azt várják, hogy Mexikó győzelemmel indít, ami egyébként illene is, ahogy megnéztem a csoportjukat, meg ahogy olvastam Dél-Afrikáról, hogy hát azért az nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha itt Dél-Afrika ezen a nyitó meccsen mondjuk lehet, hogy még az is meglepetés lenne, hogyha pontot szereznek.
Na, de az milyen, hogy Mexikó 5-5-ször játszik nyitó meccset VB-n.
Értetlen.
És abból mondjuk 86-ban, amikor ők rendezték, nem is járt, mert akkor pont az volt a rendszer, ugye, hogy a címvédő játszott, ott a németek játszottak, aztán Bolíviával, de hogy hát Dél-Afrikában, ha már tartunk, ugye volt már egy Dél-Afrika-Mexikó VB nyitó meccs, mert amikor Dél-Afrikában volt a VB, pont Mexikóval játszottak. Igen. 70-ben, 70-ben ott a rendező játszhatott, ők voltak a rendezők, ott a szovjetekkel játszottak. 50-ben ott a brazilok voltak a rendezők, de hogy nem Mexikóval játszottak. 58-ban a svédek voltak a rendezők, azok is Mexikóval játszottak. Tehát ötödik nyitó meccsét játsz a VB.
Igen, de egyébként
mi magyarok egyet sem játszottunk.
Előtte az nem hivatalos nyitó meccs, mert ott több meccs lett egy időben, de egyébként ettől még igaz, csak mondom, hogy...
Nem,
hogy...
a háború előtt volt egy időben több meccs, volt, hogy 8, ugye? Volt olyan is a 34-es VB, azt hiszem, hogy a 8-at döntőt azt egy időben játszottak, 8 különböző stadion.
Hát,
de ott nem volt Mexikó.
Igen, ott...
Ja, bocsánat, annyit csak, hogy a házigazdák mérlege egyébként, amikor a házigazda játsza a nyitó meccset, az 3 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség, és az egyetlen vereség az 4 éve volt Katarnak, ugye nem sikerült jól bemutatkozni.
No, ugye itt a hangulatról beszéltünk, picit közelítsünk oda is, aztán majd természetesen masszívan belemegyünk itt az esélylatolgatásba, a nagy karakterekbe, a nagy személyiségekbe, hogy ugye azért sok minden olyan veszi körbe ezt a világbajnoksági rajtot, ami azért annyira nem pozitív. Most éppen olvasom, hogy Gianni Infantino ugye hogy próbálja megvédeni például az döbbenetesen magas jegyárakat, és próbálja ugye igazolni azt, hogy ezt az amerikai piac elbírja, mint hogyha gyakorlatilag csak az amerikai piacra kellene gondolni.
Hát
és
úgy
nem
védi meg, hogy így is elfogyott.
És így is elfogy nyilvánvalóan. De hát ugye nyilván azért van egyéb kritika, itt leginkább a vízumok és illetve az érvényes vízummal kitoloncolt.
Hogy európai szuperkupa döntőt fogja vezetni a szomáliai bíró.
Igen.
Ezt most adtam ki, mielőtt idejött.
Na,
meg hogy a kanadaiak felajánlották, hogy hát náluk aztán nyugodtan vezethet.
Abszolút, igen.
Vancouverben, Torontóban, miközben éppen Mogadisúban meg milliók ünneplik, mert nemzeti hős.
Igen, ez volt a másik. Természetesen ugye erre is válaszolt Infantino, mert ugye megtalálták ezzel is, és azt mondta, hogy hát ugye mi nem vagyunk politikai szervezet, ugye mi nem vagyunk kormány, mi nem vagyunk semmi, mi nekünk alkalmazkodnunk kell nyilvánvalóan az amerikai
értelemszerűen. Soha semmi, semmi köze.
Ilyenkor nincsen, hiába volt érvényes vízuma, úgyhogy kicsúszott ebből a kritikából is természetesen Gianni Infantino, vagy megpróbált, aztán majd meglátjuk. De ezek nyilvánvalóan még nem értek véget, és tudjuk azt, hogy még azért az egy puskaporos szituáció, hogy majd mi lesz az iráni játékosok körül, és ugye tudjuk, hogy áthelyezték a mérkőzéseiket inkább Mexikóba. Szóval összességében a világpolitikai helyzetet is nézve meg ezeket a dolgokat, mit vártok attól, hogy vajon mennyire lesz elterelődve, ilyen csúnyán fogalmazva, a figyelmünk tényleg a játékosok játékról az ilyen esetleges várható incidensek felé.
Szerintem sem ennyire. Sem ennyire? Ez most még nincsenek meccsek, és azért, most még aha. ezek az előkények.
Ez a hír, mi?
Az a hír. Nem hír, hogy mindenki egészséges, ugye ezt tudjuk, az csak a, nem tudom,
mindenki
az aggóvállagadon.
Mindenki izgatott a rajta.
Igen, hát tehát, még mi?
Tehát, hogy igazániból még nem kezdődtek el, emiatt nincs mit írni, nincs mit értékelni, nincs mit mondani. Ugye most még csak két meccs lesz hajnalba, azért egyik nagy válogatott sem mutatkozik még be, tehát hogy inkább erről van szó. Ahogy elindulnak majd a mérkőzések, olyanok lehetnek egyébként, ami a tavalyi klub VB-n voltak, hogy villámlás miatt félbeszakadt, később kezdődik, sőt ott talán volt olyan meccs is, amikor valahogy valami közlekedési káosz miatt kezdődött később, tehát hogy ilyesmik lehetnek, de én azt gondolom, hogy elkezdődik a VB, egyébként szerintem az olimpiáknál is mindig így van. Eleinte mindig csak az, hogy nem jó az olimpiai faluba az étel, ez nem jó, az ágy nem jó, amaz nem jó. Ahogy elkezdődik a verseny, senki nem érdekel az ágy. Uh-huh. Tehát, hogy én egy picit... A sportolókat biztos
érdekel. Igen. Azt akarom mondani, nekik nem mindegy, hogy kin kell aludni, mondjuk, mert nincs légkondi a szobában a olimpiai
aki
faluba
aki
esetében.
Aki panaszkodni akar az ágyára, az a rajta előtt 5 nappal tegye, mert akkor még fogadó, akkor még fogadó kész.
Egyébként ez az érdekes lesz, mert ugye most persze. Azt az van, hogy ott a meccs napján mehetnek majd csak be. Az érdekes
az USA-ba játszanak.
Igen. Tehát, hogy az mondjuk az érdekes lesz szerintem, de a többinél én azt gondolom, hogy azért a futballról fog szólni. A történet meg hát ilyenkor mindig nagyon nagy sztorik.
És mi lesz az ivószünetekkel, a reklámszünetekkel, a halftime show-kal és egyébekkel? Tehát, hogyha erre gondolunk, amit ugye most még nem látunk, de
meddig
sejtünk. Igen, sejtünk, hogy vajon ugye mennyire fogja tulajdonképpen az amerikai szórakoztatóipar újraírni azt, amit mi mondjuk így európai hagyományok alapján a futballra gondolunk, ebben a tekintetben szerinted Tamás, mennyire lesz ez a VB új, vagy esetleg egy idő után már bosszantó?
Sok.
Számunkra sok.
Szerintem minden tekintetben új lesz. Ugye itt az elején megemlékeztetek róla, hogy először van ugye a 48 csapat, és ez már eleve, hogy mondjam, megágyaz annak, hogy valami újszerű dolgot lássunk. Nekem rögtön eszembe jutott, ugye, hogy amikor a BL-be bevezették ezt az alapszakaszt, akkor ott is úgy ücsörögtünk, meg itt beszélgettünk, hogy akkor most ez milyen lesz, meg hogy lesz, meg mi lesz. Aztán lement két szezon, és igazából arról beszélgetünk, most már nem olyan rossz ez. Lehet, hogy sportszakmai szempontból, tehát ez, hogy 48 csapat, nyilván ennek vannak hátulütői, ugye erről is beszéltünk, de lehet, hogy összességében aztán a végén majd, vagy utólag azt fogjuk mondani, hogy nem volt ez olyan rossz. Ezek a...
De utólag nem fogunk feltétlenül emlékezni a második csoportkörre.
Nem a Németország-Uraszó meccsről fogunk beszélni valószínűleg. Sokat.
Utólag a 8-at döntőtől, ahol már az igazi menők játszanak egymással, mert mindenki inkább arról fog beszélni.
Arról, így van. Ezek a járulékos dolgok, vagy amik körülötte vannak, leginkább ezt szemlélem kíváncsian én is, hogy mit fogunk kapni ettől a hát ahogy mondtad, amerikai szórakoztatóipar
csomagolástól,
a hatásától, hogy ez milyen hatással lesz a VB-re. Én annak nagyon örülnék, és az lenne a legfontosabb, hogy a futball VB-n azért elsősorban a sportról szóljanak a hírek, és ne lehetőleg ne kelljen olyan dolgokkal foglalkozni, ami akár ilyen világpolitikai összefüggés, vagy bármilyen botrányos történet ott a csapatokat, vagy a nézőket illetően.
Elég nekünk a VAR.
Igazából valamennyire sportszakmai az is, hogy most akkor van-e halftime show, nincs halftime show, hogy néz az ki, hány percig tart.
Játékosnak a saját biológiai órája az nem az amerikai halftime show-ra van beállítva, hanem az a 15 perces szünetre van be. Még az ivószünet is olyan, hogy szerintem, hogyha egy csapat diktál egy tempót, elkezd egy, akár nem kalkulálva az ivószünettel, elkezd egy letámadást, amit tudják, hogy ezt most 7-8 percen keresztül egy pressinget csinálnak, és a közben a bíró lefújja, és akkor gyertek inni.
De lefújni szóval, nem volt, ha megszakad a játék.
Igen, de valószínűleg a klub VB-n látottak miatt erre az ivószünetre valamilyen szinten, nem tudom, egészségi, biztonsági okokból.
Meg az amerikai reklámiparnak is jól fog jönni.
Nyilván a reklámiparnak is jól.
Felkészülten várják, tehát tudni fogják, hogy van.
Nem? Az a durva, hogy bejelentették, hogy teljesen mindegy, hogy milyen az idő. De ez bejelentették, hogy mindegy, hogy milyen az idő, lesz.
Akkor is lesz, persze.
Viszont annyit ehhez még hadd mondjak, hogy
forró teát isznak.
A halftime sorra jutott eszembe, ugye itt a budapesti BL döntő előtt volt egy pár perces koncertje talán angol vagy brit zenekarnak, És hát ott a helyszínen azért döbbenetes volt látni azt, hogy a bemelegítés véget ért, és azt a egyébként baromi jól kinéző színpadot mindenféle fény- és hangtechnikával és egyebekkel, nyilván nagyon sok ember, de hogy pillanatokat összehozta, és aztán pillanatokat leszette a pályáról. Pici nyomot hagyott a füvön, ezt fentről lehetett látni, de a játékosokat nem hiszem, hogy zavarta. Tehát, hogy lehet, hogy meg lehet ezeket, és főleg Amerikában ezeket a halftime sokat úgy csinálni, hogy tényleg pikpak, és igazából...
Azt mondtam, azért Amerikának hát, ebben valamit, óriási gyakorlat. Igen, az összes Super Bowl-t így rendezik meg, a Rolling Stones fölé, három számot ettől, majd elbontják a színpadot, és megy tovább.
Bocsánat, csak az Amerika meg a sport meg a szórakoztatóipar. Egyrészt ugye van az emlékem, hogy amikor 84-ben rendezett Amerika olimpiát, ugye ott a Rocketman röpült be a lánggal, tehát az a technológia, amivel már nem vezetékkel mászkáltak az űrbe, hanem saját kis rakétával jött egy ember, az profi volt, arra azt mondom, oké. De 94-ben, amikor ugye szerencsétlen Diana Ross bénázott a gyepen, mert az volt úgy volt megkonstruálva az egész, hogy Diana Ross berúg egy labdát az üres kapuba, és a kapu ettől összedőlt. Csak Diana Ross mellé rúgta a labdát, és a kapu így is összedőlt, hiszen nem a lövéstől dőlt volna össze. Hát azért az egy elég nagy égés volt. Az amerikaiak azért sokat javultak ilyenben. Véletlenre ma már nem bíznak semmit. Úgyhogy véletlenül...
Sokat tanulhattak például a Janet Jackson, Justin Timberlake esetből, ugye?
Így, azért van, így van.
Hát ezeket a hibákat.
Volt azért jó néhány, szerintem ők ebben nagyon tapasztaltak, nyilvánvalóan meg is van a technológia ahhoz, hogy ez jól nézzen ki, és jól lehessen lebonyolítani, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt.
Biztos, hogy ugye ez a csomagolásbéli újdonság, vagy különbözőség azért el fogja emelni a korábbi évek világbajnokságaitól értelemszerűen ezt a mostanit, és hát abban is ugye, hogy látjuk, hogy biztos, hogy lesznek olyan rekordok, amelyek most itt meg fognak dőlni, ugye talán életkori maximumban is szerintem, hiszen lesznek olyan játékosok, akiket most már tényleg biztosan utoljára látunk, illetve hát nyilván lesznek olyan karakterek, akiknek a jelenléte azért azt gondolom, hogy nagyon komolyan nézővózó tényező.
Meg 8 meccset még sose kellett játszani. Meg 8 világbajnoki aranyért.
Így van, tehát az is egy szép szám, és hát összesen, hogy ez a 104 mérkőzés, amivel majd a végére eljutunk, kíváncsi vagyok, hogy kinek lesz csömörre a végére. Nyilván nagyon jó minőségű foci lesz, úgyhogy nem feltétlenül. Na akkor kezdjünk egy picikét, mert akár ha az egész órát ennek szentelnénk, akkor se jutnánk a végére. Beszélni arról, ugye azt mondtuk, hogy nagyjából az a 24 csapat a 48-ból körülbelül sejthető, akik tovább jut. De ugye itt a világbajnokságnak mindig az a nagy érdekesség, hogy a nagy favoritokon túl, kik az underdogok, kik lesznek azok, akikre nem számítunk, ki az, aki úgy érkezik meg oda. És akár vehetjük ezt kontinensenként is, lesz-e Ázsiából meglepetés csapat?
Nem.
Nem lesz?
Bocsánat.
Oké, hát akkor mondjuk én nem.
Például
Japán lehet, hogy nem meglepetés, de Japánnak nem adsz például egy komoly esélyt arra, hogy akár 16, akár...
A 16-ot, de azt nem gondolom annyira kiugrónak, tehát volt már Japán 16 között. Én azt gondolom, hogy ami komoly, az a negyeddöntő, és a még komolyabb, az a elődöntő, ami azt jelenti, hogy valamelyik csapat, tehát aki elődöntős, az lejátsza mind a 8 meccset, ami maximum. Erre én egyetlen csapatnak adok esélyt Európán és Dél-Amerikán kívül, és ez Marokkó.
Hát akkor az Afrika, ugye? Mert ez lett volna a következő kontinens kérdése.
Kérdés, hogy ugyanabban a folyóban kétszer lehet elépni, mert ez a Marokkó, ezt megcsinálták 2006-ban.
Marokkó első afrikai országként 4 évvel elődöntős volt, és viszont soha nem volt Európán vagy Dél-Amerikán kívül döntős. Uh-huh. Nem mondom, hogy bejut Marokkó.
Ja, mert Dél-Korea volt még elődöntős.
Elődöntős volt, így van, de döntős nem volt. De Marokkónak nagyon-nagyon jó a kerete, és 29 meccses veretlenséggel érkezik. Ezt azért ne felejtsük el, hogy tehát 29 meccset, és értem, hogy ő nem Európában játszott a selejtező, tehát nem a franciákkal, de például a norvégokkal játszottak felkészülési meccset. De azért 29 meccs veretlenül az sok. Az azért mutatja egy csapatnak az erejét. Tehát,
hogy Marokkó gyakorlatilag a Katari VB óta folyamatosan hízlalja magát szakmai és minden egyéb értelemben?
Abszolút így gondolom. Uh-huh. Abszolút így gondolom. Ugye a Afrika kupa döntőt elvesztették, de végül megnyerték, tehát egyébként ez így 29, hogy ez a csillagos rész.
Igen.
De ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon erős válogatott, a többségük Európában játszik, élklubokban, mondom, azért ilyen hakimik vannak benne, úgyhogy én azt gondolom, hogy Még akit én mondok, de az már Európa, Svájc, Norvégia, és mondjuk azt mondom, hogy ha igazi meglepetést akarunk, akkor azt mondom, hogy a Marokkó, Svájc, Norvégia hármasból mondjuk egybe megy az elődöntőbe, hogyha egy ilyen vagányat kell mondani.
Uh-huh. Én ezt az underdog kérdést ezt ketté szálaznám, mert egyfelől kezeljük úgy, hogy ha most semmi bevett csapatok, mert olyanból is van, vagy 10, tehát Jordánia, vagy Kuraszó, uh-huh. vagy Zöldfoki szigetek, mondjuk tovább jut a csoportból.
Lesz ilyen.
Én is azt mondom, az már ilyen 8-ban már nem fog bejutni meg a 16-ban. Olyan isten nincsen, tehát bármennyire kiszámíthatatlan a futball, de mondjuk ezek közül valahogy egy harmadikként, egy győzelemmel, mert az akár elég is lehet, és nem nagy vereségekkel tovább jut. Ez az egyik fajta underdog. A másik, az a fajta, amiről a Joci beszélt, én egyébként még az osztrákokat venném ide. Nálam ez a Rangnick-féle Ausztria, és nem tudom hirtelen, mert márciusban volt, tehát még az előző FIFA ablakba, ott egyszer végignéztem az osztályoknak egy meccsét, valamelyik afrikai csapatot verték meg rettenetesen, de rettenetesen, olyan focival, hogy valami 5-1-re, vagy nem tudom mennyire, de ilyen Gána, tehát körülbelül valami ilyet, vagy Kamerun, és akkor így néztem, mondom ez azért nem kevés, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok az osztrákokra, nekem titkon, én egy 16-ot kinézek nekik, ami nem egy bődületes meglepetés.
Már mikor nekünk legyen mondva.
Hát hogyne. Hát ha kint lennénk a VB-n, akár mi, a csoportból mi is tovább tudnánk jutni, amilyen csapatok van, de csak nem vagyunk kint a VB-n, de az osztrákok kint vannak, és ha meg már 16-ba vagy, ez az osztrákok a 24-esekben is nagyon jól néztek ki. Pont a törökök ellen lyukba léptek, és ma se tudom, hogyan estek ki, de például a hollandokból hülyét csináltak a csoportba, emlékeim
szerint.
Na,
akkor ezek, mert a Törökországot említetted, és szerintem róluk is érdemes beszélgetni, úgyhogy innen folytatjuk majd az urakkal a híreket követően.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
A Duna napok az kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Ma megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Leghamarabb ősszel kerülhet parlament elé a költségvetés módosítása. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa női döntőjébe. Az A csoportból Guzi Blanka a harmadik, a B-ből Erdős Rita a nyolcadik helyen végzett az elődöntőben. Két magyar egység már biztosan döntős a portugáliai kajakkenu Európa bajnokságon. A nyitónapon a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkott a kajak négyes, valamint a kajak egyes 200 méteren induló Balogh Gergely is minden idők legjobb idejét evezte. A hétvégi fináléra készülhet már Kopasz Bálint, Lucz Anna, Paragi Petra, Podován Dávid és a női kajak négyes is. A Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett a női kézilabda bajnokok ligája következő idényére, erről hivatalos honlapján számolt be a klub. A Milánó Hockey Club sportigazgatója lett a Hidrofehérvár AV19-től 10 év után távozó Szélig Viktor. Az olasz klub a közösségi média oldalán jelentette be, hogy a magyar szakember náluk folytatja karrierjét.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Köbel Anita kormányszóvívő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig zajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmány módosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendelkezésére. Az államfő korábban a Velencei Bizottság állásfoglalását is kérte az ügyben, amelyet Sulyog Tamás alkotmányos konfliktusnak nevezett. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyermekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsi György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírpoltár közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le két órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek. Újabb korszerű alacsony padlós kaf villamos állt forgalomba Budapesten. A BKK közölte, összesen 51 új szerelvényt rendelt, az amelyek a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalakon állnak forgalomba. Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez további infrastruktúrális beruházásokra lesz szükség, tették hozzá.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton is a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérlek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Gergelis Józseffel, Elpap Istvánnal és Kis Tamással, és ugye itt egy kicsit az esélytelenekről, vagy inkább a meglepetés csapatokról beszélgettünk, ugye azt mondjuk el, hogy újoncai a világbajnokságnak a Zöldfoki szigetek, Curaçao, Jordánia és Üzbegisztán, illetve vannak ugye nagy visszatérők, mint Haiti, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaság 52 év után, és szóba hoztatok néhány olyan csapatot, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy a törökök, akik kijutottak szintén a világbajnoksága, lehetnek-e akár, nem úgy gondolom, hogy meglepetés csapata, hogy akár elődöntőig jutok, mint ahogy mondjuk nyilvánvalóan az előző világbajnokságokon azt gondolom, hogy a horvátok feltétlenül ennek számítottak. De nézzünk akkor szét például a norvég tengelyen adott esetben, illetve én a magam részéről felfigyeltem arra, hogy például ugye Vukovics László kétszer is említette Ekvádort, mint favorit csapatát, nem tudom, hogy mit szóltok hozzájuk, illetve hogy lehetnek még valóban olyanok, akikre jelen pillanatban így azért nem gondolunk. Tamás?
A fiúkhoz csatlakozva az előző blokk végéről, azok közül, akiket ők említettek, én Norvégiát mondtam volna első körben. Ugye Norvégia abból a szempontból nem annyira sötét ló, hogy azért mindenki hallott már Haalandról, meg Ødegaardról, ugye a két meghatározó játékosról, de körülöttük egyébként a csapatban rengeteg olyan játékos van, aki Premier League-ben játszik, vagy Premier League szintű játékos, és nem annyira...
Rierson a Dortmundból.
Hát igen.
Nagyon jó szélsővédő, mindkét oldalon, halál megbízható.
Nem annyira ismert nevek, mint mondjuk Haaland meg Ødegaard, de ahogyha látta valaki őket játszani, akkor azért el lehet képzelni, hogy ezt a norvég csapatot össze lehet rakni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a negyed döntőig nem fogják őket megállítani. Persze nyilván, hogyha szembe jön egy olyan csapat, amelyik mondjuk tényleg a torna esélyesei közül, akkor azért nehezebb lesz a helyzet. De hogyha minden jól alakul a számukra, akkor én azért a negyed döntőbe várom a norvégokat. Marokkó tekintetében egyetértek abban a szempontból, amit Joci mondott, hogy a legutóbbi VB-hez képest is fejlődtek, és tényleg nagyon erős, nagyon jó keretük van. Nyilván ez a veretlenségi sorozat is önmagáért beszél.
Nekik van Marokkó, vagy reál játékosuk ellentétben a spanyolokkal, ahol egy sincs.
De sokaknak van reál játékos, a csapatnak nincs.
Sok csapatban van, a spanyolban nincs.
Hogy aztán még ki okozhat meglepetést, azt előre nehéz megmondani. Akire érdemes még esetleg figyelni, az Haiti abból a szempontból, hogy Lenny Josefa Berencváros csatára ott lesz, úgyhogy legalább látunk valamiféle magyar vonatkozást.
Ez úgy fontos, hogy csak emiatt érdemes
csak Haiti-ra
figyelni. De még kettő van.
Tudom.
Igen, ha már egyébként az európaiakat említitek, valahogy a hollandokat meg a belgákat kiszoktátok hagyni a sorból.
Hát szerintem a belgák már nem azok a belgák.
Már nem az a belga? Jó.
Egyébként én elolvastam a direkt a 4 évvel ezelőtti beharangozomat, és egy kicsit mosolyogtam.
Már akkor sem voltak azok a belgák.
Zsuzsi mesélt itt a utolsó világbajnokságra, és volt egy ilyen bekezdésem, hogy hát szinte biztosan utolsó világbajnokságára készül. Cristiano Ronaldo, Messi, Modric.
De
hangosan fölrögtön, amikor ezt elolvastam. Egyébként a belgákra, meg most megint, ha már itt kiutaltál, én annyit írtam akkorájuk, hogy ez az utolsó nagy esélye annak a generációnak, és ezt így is gondolom, kijutottak, nyilvánvalóan ott a helyük,
ez az
de ez már
utáni.
Nem az a belga. Ez már nem az a belga. Erre viszont egy dolgot tudok mondani, hogy ha visszaemlékeztek, és értem, hogy nem válogatott, de a Chelsea úgy nyert BL-t, hogy amikor a nagy csapata volt, Drogbával, Lampárdal, Terryvel, stb. Semmi, nem jött össze, mindig ott voltak a tűz közelébe, és amikor őnekik már lefele áldozott a csillagzatuk, de még volt, aki ott maradt hírmondónak, de egy nagyon gyenge szezont futottnak, megnyerték a BL-t. Tehát, hogy ilyen csodák lehetnek, de ez már akkor sem az a belga csapat. Egyébként szerintem a csúcsuk az a 18-as VB volt. Egészen elképesztő focit csináltak ott a belgák. Én bevallom, a végjátékban ott nekik drukkoltam, ott volt szerencsém kint lenni.
Meg is láttam, volna.
Elképesztően nagy volna. Focit játszottak, és De Bruyne-nek óriási VB-je volt többek között neki, mert egyébként sok mindenki másnak is. Úgyhogy a belgákról ez a véleménye. A hollandok viszont feljövő ágban vannak, mert ők lemaradtak egy EB-ről, egy VB-ről, ott nagyon-nagyon mély gödörbe voltak, és azóta itt azért volt egy VB negyed döntőjük, meg egy EB elődöntőjük, ami azért már azt mutatja, hogy ez a holland válogatott jön fölfele, de én ennél többet nem nézek ki jelenleg belőlük, tehát én ezért nem szoktam őket emlegetni.
Szerintem a hollandoknak alapvető, a mai Hollandiának alapvető problémája van, hogy alapvetően egy igazi világsztárja van, Van Dijk, aki egy belső védő. Szóval nekem senki sem mondja, hogy a Ronnie Malen
a Rómának a...
Tudom, ős Dortmundi volt.
Bármelyik másik nevet mondtattad volna a 25-ből. Még
csak mondjuk ő játszik azon a poszton, ahol egy Van Persie, egy Van Nistelrooy, adott esetben egy Johan Cruyff játszott.
Egy
Van Basten. Szóval ez az ember...
Belőtte a Rómát, csak úgy mondom.
Ilyeneket tudunk, de ettől még Kuntics meg a Fradit. És attól még nem világsztár. Én hiányolom a hollandokból, hogy például 14-ben, amikor legutóbb a hollandok durrantottak egyet, ugye ott VB bronzérmesek lettek, és egy nagyon jó csapatok volt, hát azért ott volt egy Snyder, Robben, Van Persie,
a támadó alakulat
közelében nincs senki, Depay se, aki lehet, hogy nem is lesz kezdő, de még mindig névre, ő talán a legjobb belőle.
Ezek nagyon jó játékosok, tehát Gakpo is azért nagyon jó játékos. Hát
szerintem, szerintem Gakpo még nem is annyira jó játékos.
De hogy abban nem a világklasszis, ja, nem a Bappénak a szintje, meg a 14-es holland válogatottnak a szintje.
Ha már ugye ez előbb mondtad, hogy saját írásodat felidézve, megjósoltad, hogy kiket látunk utoljára, akkor valóban ezeket a nagy neveket egy kicsit hozzuk szóba, nyilván Messit, Ronaldot, Neymart, de mondhatnánk, hogy Modric. Modricot természetesen, na, és akkor itt ezt akarom mondani, hogy a korelnökök között Dzeko, Ochoa, és tehát, hogy ebben a tekintetben ez a világbajnokság biztosan tényleg hoz ilyen utolsó felbukkanásokat és nagy pillanatokat. Mennyire lesznek ők szerintetek ennek a világbajnokságnak egyszerűen a nevük alapján még meghatározó karakter? Terei. Még akkor is, hogy nyilvánvalóan nagyon sok közülük nem kezdő lesz, hanem beszáll valamikor téthelyzetben, és a többi, és a többi.
Inkább a nevük alapján lesznek szerintem meghatározóak, én azt gondolom. Illetve ugye Ronaldo és Messi esetében, de még lehet, hogy aztán Neuer esetében is lehet ilyet mondani, és biztos vagyok benne, hogy a horvát válogatottnál Modricnak van hasonló szerepköre, hogy egyszerűen az ő jelenléte a csapat kohézió szempontjából, vagy az öltözőben az, hogy ő olyan plusz tud hozzátenni, amit senki más nem tud hozzátenni, akinek nincs ennyi meccs a lábába, meg ilyen rutin, meg ilyen tapasztalat. Tehát ők szerintem elsősorban ezzel fogják tudni segíteni a saját válogatottjukat. Ugye Ronaldóról már sokszor beszéltünk itt, hogy nyilvánvalóan játszani fog, nyilvánvalóan ott lesz a kapu előtt. Az is nyilvánvaló, hogyha a helyzetbe kerül, akkor nagy esélye be fogja rúgni azokat a helyzeteket.
Meg a 11-es tőrúgja.
Még én erőltetem a magyar vonatkozást.
11-es tőrúgja természetesen.
Igen, 11-es tőrúgja. Messi talán egy kicsit más kategória olyan értelemben, hogy azért neki szerintem rá még azért sokkal nagyobb szerep hárul a játékszervezésben. Játékszervezésben a mérkőzés tempóját, illetően az irányítást.
Modricra meg végképp.
Modricra szintén, mert ugye olyan poszton játszik. Csak ugye Ronaldóban már az életkorából fakadóan, bár tehát nehogy megsértődjön, hogyha véletlenül minket hallgat, nagyon jó formában van, nem azért mondom, de ugye most már nem szélsőként, tehát nem ő irányítja a mérkőzésnek a tempóját, meg a játéknak a menetét. Messinél meg Modricnál azért még hasonló dolgokat felfedezhetünk. Hát Neuer meg ugye a rutinjával, meg azokkal a védési százalékokkal, amit ő, hogyha nagyon jó formában van, be tud mutatni, óriási segítségére lehet a németeknek.
Gólkirály aspiránsok, melyik csapatok?
Ez előzőz még annyit, hogy a média általában is, de Amerikában aztán végképp hajlamos nem tudomást venni arról, hogy itt a labdarúgásban két csapat játszik egymással, és a mérkőzések felvezetésében mindig két sztárt állítanak szembe, akik persze fontos elemei annak a csapatnak, de a másik tíz nélkül gyakorlatilag persze Messi néha igen, főleg fénykorába, vagy Maradona fénykorába, de jellemzően nem mennének semmire a másik tíz játékos nélkül. Most ebből a szempontból szerintem a FIFA már most imádkozik, mert hogyha minden papírforma szerint alakul, akkor egyébként Portugália-Argentina mérkőzés jön, azt hiszem talán a 8 között, és akkor Cristiano Ronaldo Messi ellen játszhatna. Hát azt a hisztériát, amit ha ez összejön, amit mi látni fogunk, azt el sem tudom képzelni.
Három halftime show lesz.
Három
fél idő, várjál. Hát meccs előtti show, meg egy
hosszabbítás
előtt. Egyébként ott fog belenyúlni a VAR, hogy itt nem érhet véget 90 percen a meccs, tuti akarjuk a hosszabbítás.
Igen. Na, szóval minden esetben nagy egyeniségek, és hát nyilvánvalóan a köréig több tupírozott történetek, aztán mindenképpen meghatározó eseményei lesznek, vagy fordulatai ennek a világbajnokságnak.
Na, a gólkirály,
azt gólkirály. Azt igen, kérdez. A gólkirályok azok, mely csapatokból, vagy kik lehetnek az igazi aspiránsok.
Itt aki a négybe jut, az már 8 meccset játszik, persze lehet, hogy jön egy Szalenko, aki rúgat öt valamelyik meccsen, mert azért voltak már ilyen gólkirályai a futball VB-knek, de jellemzően inkább onnan kerül ki a gólkirály, aki végigjátsza a tornát, mert ha kettővel több meccset játszol, nem kell mondani, akkor sokkal több az esély. Szerintem ez pont azért, mert borzalmasan hosszú a torna, és már a 32 között is egyenes kieséses meccseket játszanak, tehát könnyű elszállni viszonylag hamar, ezért biztonsággal nem jelenthető ki, hogy mondjuk holland a gólkirály, ami adott esetben, ha norvégok bejutnak a négybe, akkor még majd nem valószínű is. De ugye egyáltalán nem biztos, mondhatnám Harry Kane-t, akiben szintén ott van, ő rúgja a 11-eseket, ha semmi, Kylian Mbappé-t. rúgja a 11-eseket adott esetben, tehát ezek növelik nyilván a gókirályság esélyét, meg aztán jöhet egy mondjuk az egy olasz nem jöhet, mert az nincs
de, de egy német simán
de, jöhet. De nem úgy értem. Nem
egy
úgy értem.
Spanyol.
Nem úgy, hát a német kevésbé, mert a németeknél ott most de egyébként jók lesznek a németek, de nincs egy klózéjuk elől, aki majd hánya a gólokat, vagy még egy
Müller szóval se. Meg fogják előzni szerintem.
Hát az könnyen elképzelhető, Bappé nyilván.
Ha már klózét szóba hoztad.
Na, jó, csak egy fél mondat, hogy a amit viszont elfelejtettem közben, amikor bedobtad a németeket. Na mindegy, lényeg, hogy a
meg a
spanyolok. Az olasz mondtam, hogy olaszok nincsenek, de pont az olaszok adtak két olyan VB-gó királyt is, Paolo Rossit és Totò Schillacit, akik egyébként előtte, utána, még a VB-n sem csináltak semmit, aztán egyszer csak beálltak, és egyszerűen olyan flowjuk lett, olyan heteik voltak, hogy nem tudtak nem gólokat lőni. Most simán lehet, hogy egy olyan csapatba, amelyik eljut a négybe, lesz egy olyan ember, akinek ezen a VB-n a füléről is, a Zúrják csöpisen, a Várdiáról is bepattan.
Varga Barnabás.
Varga Barnabás teljesen tudatos gólokat szerez.
Igen, ezt akartam mondani, hogy az egy kicsit más kategória. De egyébként én behoznék ebbe a gólkirály számolgatásba, vagy esélylatogatásba egy másik aspektust, mégpedig azt, hogy ugye itt vannak azért olyan csoportok, ahol várhatóan egy vagy szerencsésebb esetben, ugye a nagy csapatok szempontjából szerencsésebb esetben két olyan meccset is játszanak, ahol papíron jóval gyengébb ellenféle játszanak.
Itt ugye
az a kérdés...
Na, ez a csapatmeccseken szerintem ez nagyon komoly gól.
Ezért hoztam be ezt, ugye az a kérdés, hogy egy nagy csapat hogyan közelíti meg a világbajnokságot. Ugye elmondtuk ezt, hogy nagyon sok mérkőzés, 8 meccset kell megvívni ahhoz, hogy éremért játszhassál. Hogy van a formaidőzítés, stb. Milyen kezdőkkel mennek neki mondjuk egy gyengébb ellenfél elleni mérkőzésnek. De hogy, nem tudom, mondjuk egy példát, igen, most mondtad a Kuraszot, tehát a Németország Kuraszó mérkőzés. Így van, tehát hogyha a németek azt mondják, hogy na hát akkor most ezt nyomjuk meg, mert egyébként nekünk az a tervünk, hogy az első meccset jó nagy gólkülönbsége megnyerjük, utána egy szorosabb...
Szerintem egyébként ez a tervük.
És tehát... valószínűleg van még jó néhány ilyen nagy csapat. És valaki egyébként megtalálja a góllövő cipőt éppen azon a meccsen, egy esélytelenebb csapat ellen, és rúg 4 vagy 5 gólt. Az óriási lépés ugye afelé, hogy utána, hogyha egyébként sokáig jut a csapat, már pedig ezek a nagy csapatok valószínűleg sokáig fognak jutni. Ha még néhányszor betalál, akkor jó esélye lesz a végén a gólkirályi címre.
Susi, ott van előtted, most bevallom, a norvégok csoportjában is van egy gyenge ellenfél. És
találd meg a norvégot.
Csak akkor addig folytatom, Havertzben nem vagyok biztos, hogy mind a kettő BL döntőzött. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen csapatok ellenük fognak játszani. Viszont, hogy a norvégoknál Holland játszani fog, abban egészen biztos vagyok. És a norvégoknak az első meccse lesz a nagyon gyenge. Azt is tudom.
A Balalsóban, nem?
Igen, nézzük.
Nem a Balalsóban, az nem norvég zászló.
De itt van ez az, egyben Norvégia. Kire gondol? Szenegára gondol?
Nem. Nem.
Irak? Nem. Jó, még ebben a csoportban. Szenegál, Irak, Norvégia, Franciaország.
Akkor ezt lehet, hogy itt akkor valamit összekevertem. De akkor mi az első meccsük? Már arra is valami 4-0-t tippeltem. Akkor Irak lesz egyébként.
Irak
az első meccsük. Irak lesz. Na, igen. Tehát, hogy, bocsánat, a Irak akkor de nem annyira gyenge.
De én is azt tippeltem. Te nézted a tippjeimet?
Nem. Egyébként már láttam azóta. Mindegy, tehát, hogy én azt gondolom, hogy Holland viszont játszani fog, és ő neki egyébként te idéztél föl nekem, hogy valami junior VB-n milyen mennyiségű gólt lőtt egy meccsen. Én azt gondolom, hogy ő viszont tutira játszani fog. Mert a németek be tudnak Havertz, a franciák Bappé helyére tenni embert, és a helyükbe én be is tennék egyébként. Mind a kettő BL döntőzött, teljesen kimerült. Én máshogy csinálnám azt a formaidőzítést, mint hogy nem tudom, Kuraszó ellen játszom Havertz. Tehát, hogy én Hollandot várom mondjuk gólkirály címre, viszont Bappé szerintem meg fogja dönteni Klózénak a 16 gólos csúcsát. Ugye most 12-nél tart a Bappé, és csak még egy adalék, soha nem volt még egy játékos kétszer gólkirály. Harry Kane és Bappé egyébként, aki erre esélye van egyáltalán, és egyébként esélyesek között is vannak.
Abszolút.
Na de mi van Lami Jamallal? Most csak kérdezem.
Hát lehet-e Jamallal?
Ezt a spanyolok is szeretnék tudni.
Igen. Spanyol zöldfoki sziget.
De ott nem fog játszani.
Nem fog, sérült.
Azt mondják, hogy ott nem fog játszani.
Ja, hogy ott nem fog játszani.
Tehát nem tud a legelején, nem tud egy ilyen nagy bekezdéssel sok gólt lőni.
Üzen biztosan meggyógyul, tehát ezért is kerettag, de azt gyakorlatilag biztosra mondják, hogy a zöldfoki
kellene játszik. Uraim, az a helyzet, hogy csak elvágni tudjuk itt a VB elemzést, abba hagyni nyilván nem, és hát hál' Istennek kezdődik a világbajnokság, úgyhogy orvérzésig fogunk tudni beszélni. Még két nagyon rövid témát szeretnék a hátralévő 4 percben két-két percre ketté osztani, mert ugye Marga Barabás szóba került az imént, ugye az ő találatai, hogy egy mondatot arról, hogy a két felkészülési mérkőzés képéről mit gondoltok, és aztán persze nyilván van egy nekünk nagyon fontos dolog, méghozzá ugye a vízilabda csapataink bajnokligai szereplése Máltán, ugye ott is komoly dolgok várnak ránk. Kezd Leo, légy szíves.
Én nem hiszem, hogy túl kell elemezni, és túl kell bonyolítani két szinte tét nélküli júniusi válogatott meccset. Természetesen sokkal jobban örülök, hogy ebből 6 pontunk lett, mint hogyha 4, 3, 2, 1 vagy 0 pontunk lett volna. Igen. Mert az két győzelem, ez egyébként semmi extra, mert a FIFA világranglistán se fog túl sokat jelenteni.
3 helyet jelentett.
De így van, de azért jelent. Cserébe, ha mondjuk kazahoktól kikaptunk volna, az már sokkal fajsúlyosabb lett volna, így azért szépen ürizgetjük eljünket. A lényeg meg úgyis összeedől el a Nemzetek Ligájába.
Nekem sem ennyire nem tetszett. Szörnyű volt a első mérkőzés, a finnek elleni második félidő szörnyű volt, kazakok elleni első félidő szörnyű volt. Te együtt voltunk itt, azt beszéltük, hogy csak ne legyen nyögbenyelős. Szerintem mind a kettő ilyen szempontból szörnyű volt, egy nagyon gyenge ellenfél ellen mind a kettő esetében. A kazakoknál is nem az a baj, hogy gólt lőttek. Az első félidőben volt 4 olyan kontrájuk, ami
bárhogy is első ötlet volna.
Én azt mondom, hogy felháborító. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem megengedhető. Egyébként a Schäfer mondta jó, hogy hát úgy tűnt, hogy nem tiszteltük a címert. Uh-huh. Ezt ő maga mondta önkritikusan.
Speciális Schäferre egyébként nekem legalábbis az első fél, tehát neki nem csak azért, mert berúgta az év gólját, hanem amúgy is szerintem ő kiegyensúlyozottan kifejezetten jól teljesített az egész mérkőzésen. Úgyhogy ő tényleg mondhatta ezt nyugodtan.
És akkor még egy gondolat a vízilabdára, ott meg nagyon tetszett már a felkészülés, még a kiutazás előtt láttam, hogy a női csapat az egyébként összejött egy bográcsozásra, nekem nagyon az sugárzott az egészből, ők úgy is mentek ki, hogy ott ismerkedtek egy éve a környezettel, most szápaként mennek ki, és ezt megcsinálták. Tehát azért komoly lélektani fölény az, vagy egy komoly lélektani, vagy mentális erőt mutat az, hogy hátrányból ők vissza tudtak
egyetlen
jönni.
Egyetlen pillanatig vezetsz, abban a pillanatban van vége a meccsnek.
Tehát egyszer sem
vezettek, csak amikor Lemeter bedobta azt az 5 méterest, ami után már nem volt.
Az elég, mert ezzel ott vannak a döntőben.
A női vízilabdáról.
Na, mindenki, akkor két téma gyorsan.
Igen, a vízilabdáról még ennyit sem tudok mondani, mint Jóci, mert erről most én egy picit lecsúsztam, de nagyon szurkolok. Egyébként a lányoknak, meg a fiúknak is természetesen, csak ugye az egy másik.
Most a Barcelonában játszanak a fiúk, ugye az döntőbe jutásért, és hát a másik ágon pedig ugye egy Prorecco Olimpiakos összecsapás lesz.
Így van. Ami a válogatott meccseket illeti, mindent elmondtak a srácok, egyetértek azzal is, hogy júniusi válogatott meccs meg le kellett tudni hozni. Azzal is egyetértek, hogy a 4 félidőből 2 volt olyan, ami hát nem volt tetszetős. Amit hozzá tudok tenni, hogy Schäfer Andrásnak gratulálok, mert ez bődületesen nagy gól volt, és szerintem ez még nagyon sokszor fogjuk
mutatni. Bármit láttunk az építkezésből, az újoncoknak a becserélése hozott valami, volt valami kis szikrácska
itt. Nekem volt pozitívum az újoncokat illetően, persze mindig lehet fanyalogni, meg biztos vannak olyanok, akik elégedetlenek ezzel azzal, meg azzal, hogy mit csinál a szakmai stáb. Szerintem ez az ő dolguk, az ő feladatuk. Én változatom, remélem, hogy tudják, hogy mit csinálnak. Láttam olyan dolgokat, ami nekem pozitív volt, tehát a jó fél időinkben a középpályánk és a támadásaink azok szerintem rendben voltak és ültek, és ezen még lehet finom hangolni, tehát még bőven van itt lehetőség.
Kell is.
És kell is.
Bocsánat, hogy közbeállok, mert tudom, hogy lejár az idő, de Szűcs Tamás és Lukács Dániel extrán szállt be, mint uh-huh. szuperek voltak mind a ketten. Nagyrészt nekik köszönhető, hogy a válogatott is feljavult, illetve egy-két bizonytalanságot leszámítva nekem Csinger kifejten tetszett a finnek ellen, mint ahogy Markgraf kifejten nem tetszett a kazakok ellen, de hát ezt Rossi tudja, erre volt az a két meccs.
Két új kapusunk?
Hát,
engem meglepett, hogy a Pécsit becseréltem, mert korábban mindig mondta, hogy azért ifiből nem lehet, ugye ezt mondta Kovács Bendegúzra, viszont Jakovicsvili, és azt is mindig elmondom, hogy Bogdan Ádám nekem 3 éve már azt mondta, hogy őre nagyon érdemes lesz figyelni, mert olyan kisugárzása van. Hát elég azt komoly bravúrokat mutatott be, úgyhogy a Jakobisvili nagyon-nagyon tetszett.
Bocsánat, és akkor ez az utolsó, hogy nekem azt tetszett, hogy védett egy elég nagyot, majd felállt, halálmagabiztosan oda ment Vili Orbánhoz, és lepacsizott vele. Úgyhogy Vili Orbán ránézett, szerintem azt se tudta, ki ez az ember.
De ez kis ugyan,
hogy most jön.
Nem, abszolút. Egyébként tényleg ha kell, hogy legyen egy kapusnak valóban aurája, ami így úgy hat, szerintem ez benne van ebben a fiatalban.
Most
nem is kérdés természetesen, de szükségünk van arra, hogy a kapusfronton is azért erősítsünk a fiatalok vonalán. Na hát uraim, akkor hajrá, nem sokára indul a világbajnokság, sokat fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy megmondtátok, amit fontosnak tartottatok. Elpap István, Kis Tamás és Gergelis József volt itt velünk.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
Struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up a score.
Yeah.
You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal.
Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Elkezdődik a több mint egy hónapig tartó fiesta. A futball világbajnokság nyitó mérkőzése megegyezik a 16 évvel ezelőtti párosítással. Kövesse velünk a Mexikó-Dél-Afrika összecsapást 21 órától. Előtte azonban a Fradi férfi pólócsapata a BL címvédés felé tenné meg az első lépést.
Nyéki Balázs együttese a spanyol bajnok ellen csobban a medencébe. FTC Barceloneta férfi vízilabda bajnokok ligája elődöntő 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A hétvégén Barcelonában rendezik a katalán nagydíjat, a labdarúgó világbajnokság árnyékában sem pihen tehát a száguldó cirkusz. Az esélyekről Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport szakíróját Elpap István kérdezte.
Zsoldos Barnát köszöntöm nagy szeretettel, a Nemzeti Sport Formula 1-es szakíróját. Újabb európai nagydíj következik a hétvégén, mégpedig Barcelonában. Na most mi is a neve ennek a nagydíjnak? Szervusz, mert ugye körül azért mindig vannak mindenféle változatok.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nagyon sokáig a barcelonai futam viselte a spanyol nagydíj nevet, viszont Madrid idei érkezésével ez a státusz a fővároshoz került, és mostantól ezt a nagydíjat katalán nagydíjnak hívják, és mondanám, hogy a továbbiakban is így lesz, viszont a szerződésén is módosítottak, azért most, hogy gyakorlatilag a különböző országok rendezni kívánó helyszínek egymást sarkát tapossák, nem mindennapos, hogy egy ország két futamot rendezhet. Barcelonának is csak úgy sikerült megegyezni a folytatásról, hogy minden páros évben lesz majd ott nagydíj, tehát legközelebb most hétvégén, aztán 2028-ban, és ezen a katalán nagydíj néven, mert a spanyol nagydíj az most már madridé.
Ott meg akkor majd két év múlva nem lesz, gondolom, mert akkor Barcelona. De hát a katalánok szerintem nagyon nincsenek elkeseredve, hogy nem spanyol nagydíjnak hívják mostantól az ő nagydíjukat.
Nem, nem. És egyébként nem egymást fogja váltani a két spanyol helyszín, hanem a belga Spával lesznek rotációs rendszerben, tehát Madrid viszont minden évben most a közel ott lesz a verseny naptárban.
Na, de minden esetre most Barcelona a hétvégén. Hogy nézzünk ki? Hát Kimi Antonellire ugye nem nagyon vannak szavak, Formula 1-es Grand Slamnek hívják azt, amit most éppen véghez vitt, ami ugye önmagában, azt hiszem ez ugye ez a pólból rajtszélgyőzelem. Azt jelenti, mondjuk Monakóba pont egy ilyet azért meg lehet csinálni.
Igen, tényleg most már kezdünk kifogyni a jelzőkből, pont azért, mert figyelembe véve, hogy mennyire fiatal, ugye még mindig egy 19 éves fiatal emberről beszélünk, ez még csak a második idénye, és azért a tavalyi bemutatkozó szezonjában voltak elég durva mélypontok. Tehát nem igazán vetítette előre ezt mondjuk a téli időszakban semmi, hogy itt állunk majd 6 nagydíj után, és azt mondhatjuk, hogy Kimi Antonelli 5 futamot megnyert ezekből, sorozatban 5-öt, tényleg csak az idényi ausztrál nagydíjat nem tudta megnyerni, egészen elképesztő, és még erre rátesz egy lapáttal, hogy a csapattársa George Russell valóban egy pek széria kellős közepén van, ezért most már a pontkülönbség is elképesztően nagy közöttük. Nyilvánvalóan mindenki azt találgatja, hogy ez a hihetetlen győzelmi sorozat, ez meddig tarthat ki, ezt a lendületet meddig lehet fenntartani, mert mindenkit nagydíjról nagydíjra ejt ámulatba, ez a mindössze 19 éves versenyző.
Russellnál csak pekszériáról van szó, vagy azért ő is tehet arról, ami történik vele?
Ó, természetesen ő is tehet róla, illetve hát tehet róla. Most az, hogy valaki nem tudja ugyanazt a tempót diktálni, mint a csapattársa, hát ilyen megesik. Viszont pont mindenki azt gondolta, hogy ennek az idénynek ő lesz a favoritja, ugye ő mögötte már jó néhány idény áll, azért Lewis Hamilton csapattársaként is nagyon szépen helytált, és mindenki azt mondta, hogy ha Mercedes végre bajnoki autóval rukkol elő, akkor eljön Russell ideje, és ő lesz a világbajnok. Na hát az első 6 nagy díj az nagyon nem így alakult. Ugye, ahogy említettem, pehes szituációk is hátráltatták, de azért a tempója sincsen Antonelli szintjén, ez különösen Monakóban volt nagyon feltűnő, tehát egy ilyen rövid pályán majd 4/10 kapni a csapattárstól az óriási különbség, úgyhogy szegény Russellt most az ág is húzza, de valahogy rendbe kell tennie az idényét, valamit nagyon mélyen elemeznie kell, hasonlóan, mint tavaly Norrisnak, aki szintén egy nagyon-nagyon döcögős idény kezdett után meg tudta fordítani mind a szerencséjét, mind a teljesítményét, de hát Russellnek még ennél nagyobb kihívásnak is meg kell felelnie.
ezt a Mercedesnél is idény előtt úgy gondolták, hogy akkor ez most Russell éve, és menet közben, mert most már nyilván Antonellire tesznek, mert jó felfogott érdekük, hogy így legyen. Vagy őket is meglepte az, hogy Russell mennyire adóg, vagy mennyire pehes, Antonellit meg mennyire nem lehet megszorítani.
Hát én azt gondolom, hogy ez őket is meglepte. Tehát Toto Wolff, a csapatot irányító osztrák szakember mindig is mondta, hogy óriási potenciál rejlik Kimi Antonelliben, ő lehet a jövő nagy sztárja, és óriási tehetség rejlik benne, de szerintem arra ő sem számított, hogy már a második idényében ilyen szinten magad mögé tudja utasítani a jóval rutinosabb és egyébként jobb, komplettebb versenyzőnek tartott Russell. Nyilvánvalóan majd meglátjuk, hogy alakul a folytatás, mert mondom, a tavalyi évad is hasonlóan indult a McLaren két versenyzője között, aztán ott mégis fordult a kocka az idény második felében, de egyelőre minden jel arra utal, hogy Antonelli lendülete kitarthat, és hát úgy tűnik, hogy tényleg a Mercedes gyakorlatilag megütötte vele a főnyeremény.
Akkor a Tini után beszéljünk az öregekről, mondjuk Lewis Hamiltonról mindenek előtt, mert azért az elmúlt időszakot tekintve ez kifejezetten biztató, ahogy ezt az évet ő kezdte, most már Russellt is ugye maga mögé utasította.
Igen, a pontversenyben most már Lewis Hamilton áll a második helyen. Az ő különbsége, az ő teljesítménye különösen annak fényében szívderítő, hogy mennyit küszködött, mennyit szenvedett tavaly az első Ferrari idényében. És egyébként ez az év sem kezdődött neki annyira kiemelkedően. Azért tempóterén, nyers tempóterén Leclerc az első néhány nagy díjon magabiztosabbnak tűnt, gyorsabbnak tűnt. Most Kanadában és Monakóban az árnyalja a képet, hogy Leclerc folyamatosan a székjeivel küszködött, két olyan pályán, ahol ez egy kritikus fontosságú tényező. Egyébként a monakói versenyző el is mondta, hogy ettől a hétvégétől Barcelonától át fog térni arra a konfigurációra, amit Hamilton használ, de hát ez persze semmit sem volna a hétszeres világbajnok érdemeiből. Kanadában is második lett, Monakóban is második lett, és hát nyilvánvalóan ezek után már nagyon, nagyon áhítozik az első Ferrari győzelmére is.
Még akkor is, a Kimi Antonelli az jó messze van tőle, tehát annyira fölfelé talán még nem kell nézegetni. Mi van Leclerc-rel, mert azt hogy Monte Carlo-ba így szerepelt, azt gondolom ő emésztette meg a legnehezebben.
Igen, ő nagyon nehezen vergődik zöldágra mostanában a fékjeivel, tényleg folyamatosan ezt emlegeti, hogy ha nincs meg a kellő magabiztosság, akkor nyilván a köridők sem úgy alakulnak. Azért ezt láthattuk az időmérőn is, hogy többet kellett kockáztatni, akkor is már neki koccant a falnak, és ami a versenyt illeti, az ottani kicsúszását pedig 100%-ban arra fogta, hogy a hátsó fékek egyáltalán nem fogtak. Nagyon nehéz fölmelegíteni és normálisan munkára bírni ezeket a fékeket az idei új autókkal, ő most ezzel küszködik, de Monakóban nagyon-nagyon azt emlegette, hogy Hamilton konfigurációjával majd változni, javulni fog ez a helyzet, úgyhogy ez is egy érdekes teszt lesz kettejük között, hogy alakul a Ferrarin belüli erőviszony. Nyilvánvalóan maga az autó az még abszolút nincsen a Mercedes szintjén, mert hiába ez a készt második hely, azért nagyon le voltak maradva a Ferrari-tól. Amíg a biztonsági autó nem hajtott a pályára Monakóban, például 60 kör alatt már 30 másodperc volt az előnye Antonellinek, ami egy hatalmas különbség.
És mit szólunk Fernando Alonsohoz, aki ugye, hát nem is tudom, hosszú-hosszú évtizedek óta a legidősebb pontszerző, most ezt puskázom, 74-be fordult elő legutóbb, hogy amikor Graham Hill 45 éves volt, most Alonso 44 évesen szerzett pontot, aminek nyilván az Aston Martinnál aztán főleg rendkívüli módon örülnek.
Hát bizony Alonso kapcsán az emberben vegyes érzések kavarognak, mert még mindig nagyon-nagyon magas színvonalon vezet, és ez különösen a csapattársához, Trollhoz képest feltűnő, és én azt gondolom, hogyha ő egy élcsapat autójában ülne, akkor még ezeket az idős pilótákra vonatkozó dobogó statisztikákat is, vagy rekordokat is, ha nem is megdöntené, de feliratkozna az élmezőnybe, és egyébként az Aston Martinnál úgy is készültek, hogy ez lesz a nagy áttörés éve, hát itt van az exkluzív gyári Honda szerződés, exkluzív motorpartner, Adrian Newey, minden idők egyik legzseniálisabb F1-es tervezőmérnöke tervezte az autót, és ehhez képest mégis azt látjuk, hogy például időmérőn, nyers tempó terén a mezőny végén kullognak. Ez egy óriási blama, ez egy óriási csalódás, és ugye ez az egy pont is Monakóban is nagy szerencsének köszönhető, sok kiesésnek, sok büntetésnek. Tehát amennyi pénzt beleöntött az Aston Martin ebbe a projektbe, és amilyen zseniális ember dolgoznak ennél a csapatnál, hát ez az egy pontocska tényleg legfeljebb egy picisebb tapaszt jelenthet.
Ja, hát áttörésnek semmiképp se nevezhető. Na, de mit várunk a hétvégétől? Egyébként, ha már itt tartunk, Verstappenről például egyetlen szó sem esett, vagy éppen Norrisról, vagy Piastriról, mert azért a tavalyi dobogósok ott vannak momentán a pontverseny 5., 6., 7. helyén. Változhat-e ez szerinted a közeljövőben?
Nem, bizony, ebből is látszik, hogy mekkora tud fordulni a világ, amikor technikai szabályváltozások voltak. Tavaly a McLaren sima győzelmet aratott ezen a pályán, amely amúgy is általában a legjobb autó erősségeit szokta kidomborítani. Nem véletlenül volt az, hogy a tesztkorlátozás előtt ez volt az egyik legnépszerűbb teszthelyszín. Most a téli bejárató tesztet is itt végezték, mert egyszerűen a pálya olyan, hogy tulajdonképpen minden jellegű kanyarból van benne, van kis tempójú, közepes tempójú, magas tempójú kanyar, van rajta egy hosszú egyenes, úgyhogy itt mindenképp annak van esélye, akinek összességében a legkomplettebb, a legjobb autója van, mert fontos a jó végsebesség, fontos a kigyorsítás, fontos a fékhatékonyság, fontos a gumikezelés, mert a pálya aszfaltja is kifejezetten érdes, úgyhogy én azt gondolom, hogy mivel a Mercedes eddig 6-ból 6-ot megnyert egészen különböző típusú pályákon is, hát nem mondhatjuk más, mint hogy a Mercedes ennek a nagydíjnak is a favoritja.
Aztán persze bármi történhet, főleg Russell-lel, ahogy ezt szoktuk látni.
Igen, igen, természetesen hát az F1-et azért is szeretjük, mert borulhat a papírforma, és bármi megtörténhet, ugye ez technikai sport. Egy technikai szabályváltozás után a műszaki hibák azért gyakran előfordulnak a nagy csapatoknál, és ezt látjuk folyamatosan, leginkább mostanában a szegény Norrisnál, aki állandóan ilyen technikai jellegű problémákkal küzd, és hát természetesen bármi befolyásolhatja a végeredményt, külső körülmények, egy elrontott rajt, elrontott kerékcsere. De hogyha nem történik semmi, akkor átlagos körülmények között azért ez a pálya elvileg a Mercedesnek az erősségeit domboríthatja ki.
A konstruktőri pontversenyben eléggé szétszakadt a mezőny, tehát nagy különbségek vannak, úgy beállt egy ilyen sorrend. Látsz-e olyan istállót, amely évközben képes annyit fejleszteni, olyan jó ötleteket előhúzni, olyan beállításokat találni, hogy ezt fel tudja borítani az év második felében?
Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt éveket tekintve a McLarenben mindenképp bízhatunk, hogyha a változatosságra és egy picit fordulatosabb bajnoki pontversenyben bízunk, mert a Wokingi csapat azért bizonyította, hogy az évközi fejlesztései rendre ülnek, viszont most még akkora nagy a Mercedes előnye, hogy még igazán hatékony újdonságokkal is nehéz lesz elkapni őket. A McLaren ráadásul még az is hátráltatja, hogy partner csapat, tehát pont a Mercedes-től vásárol motorokat. Nyilvánvalóan a gyári istálló az sokkal jobban kiismeri a hajtóegység mindenféle tulajdonságát, optimalizációját, és hát ez ugye egyelőre a technikai jellegű problémákban is visszaköszön. Norris most már rendszeresen ezzel küszködik, úgyhogy a McLarenben talán van potenciál, de nagyon nagy kihívás el előtte. A Ferrari pedig nagy kérdés, nagy kérdőjel, mert most már évek óta azt várjuk tőle, hogy eljöjjön az áttörés. Úgy tűnt Monakóban is, hogy az a pálya abszolút az ő autójuknak fekszik, a lassú kanyarokkal, a kerékvetőn történő hatékony áthaladással és a kigyorsításokkal, és hát mégis óriási vereséget szenvedett az olasz csapat. Tőlük mindenképp illene valami nagy robbantás, és a Red Bull is egyelőre hát ilyen sötét ló státuszban van, mert azt senki sem várta, hogy például Monakóban Max Verstappen a pole pozícióért küldjön, de hát szegénynek szintén technikai hibája volt. Úgyhogy egyelőre a Mercedes közvetlen ellenfelei csak abban bízhatnak, hogy előbb-utóbb a közeljövőben talán behozhatják a Mercedest, vagy közelebb kerülhetnek hozzá, de hát még elég sok problémával küzdködnek.
Hát meg valaki előhúzhat egy olyan második fél évet, mint Max Verstappen tavaly, és akkor mindjárt izgalmasabb lesz a vége. Na hát meglátjuk, minden esetre akkor katalán nagydíj Barcelonában a hétvégén. Várjuk szeretettel Zsoldos Barnán, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőre tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Két magyar versenyző jutott a budapesti öttusan világkupa női döntőjébe. 9 magyar egység már biztosan finalista a portugáliai kajakkenő Európa-bajnokságon. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A társházigazda Mexikó Dél-Afrika elleni mérkőzésével ma este megkezdődik az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. A Mexikóvárosban 21 órakor induló találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most hallgassák, miként várja a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését a társrendező Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre.
Szeretném, ha a játékosaim tudnák, hogy ez egy nagyszerű nap lesz számukra, bárhogy is alakuljon a mérkőzés. Az emberek mellettünk állnak majd, és egy olyan ünnep lesz, amelyre évtizedekig emlékezünk majd. Remélem, ugyanúgy kezdünk, mint a legutóbbi hazai VB-n. Nyugodtak leszünk, bízunk a játéstílusunkban és a mentalitásunkban. Történelmi nap lesz ezeknek a srácoknak, hiszen jó eséllyel nem lesz még egy világbajnokság Mexikóban életük során.
Mexikó labdarúgó válogatottjának szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a dél-afrikaiakat irányító belga Hugo Broos is beszélt várakozásairól.
The last 10 games of Mexico.
Mexikó a legutóbbi 10 mérkőzéséből szinte az összeset megnyerte. Ez azt jelenti, hogy tele vannak önbizalommal. Az is tény, hogy Mexikó a csoport legerősebb csapata, ezért nagyon nehéz meccs vár ránk. A legjobb formánkat kell nyújtani, és egy kis szerencsére is szükségünk lesz este. De egy biztos, készen állunk, és minden labdáért meg fogunk küzdeni a 90 perc alatt. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény.
A 21 órakor kezdődő Mexikó-Dél-Afrika labdarúgó világbajnoki nyitó mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ma rendezték az elődöntőt a nőknél a budapesti öttusa világkupán, a helyszínről Kreisz Bálint tudósított.
Nagyot küzdöttek a magyar versenyzők, végül az öt elődöntősből kettő jutottak tovább a holnapi döntőbe. A budapesti öttusa világkupa mai versenynapján a legjobb 36 női sportoló küzdött meg egymással, közülük 18-an mehettek tovább a következő fordulóban. Az elődöntő A csoportjában három honfitársunk szerepelt. A vívásban mindhárman viszonylag korán búcsúztak, az akadálypálya viszont fantasztikusan sikerült. Varga Orsolya 29 másodperces idővel teljesítette a távot, és óriási előnnyel nyerte a számot. Buzi Blanka is az élmezőnybe tartozott, Mészáros Emma pedig kicsit javítani tudott az elrontott vívás után. Az úszást nagyjából hasonlóan zárták a magyarok, az utolsó kombinált számot Varga Orsolya a 6., Buzi Blanka a 8., Mészáros Emma a 14. helyről kezdte. Közülük az olimpiai 4. Guzi hamar levadászta ellenfeleit, szinte végigvezetett, majd a célhoz érve, a mellette futó sportolókkal értve, spanyol rivális a kezét az égbe emelve, így hivatalosan harmadikként jutott tovább. Mészáros Emma nagyot küzdött, de csak 10. lett, így éppen hogy lemaradt a döntőről, és az utolsó számig nagyszerű teljesítmény nyújtó Varga Orsolya is kiesett, ő 14. lett. A célbaérés után mindketten a könnyeikkel küzdöttek. A B csoportban Erdősita és Rancsák Diana képviselte a rendező országot, a vívásnál mindketten a legjobb 16 között búcsúztak, az akadálypályán Rancsák sokat javított, Erdős néhány helyet visszacsúszott. Az úszásnál mindketten tartották a helyüket, így a fiatal Rancsák a 7. helyről, míg Erdős a 14. helyről kezdhette meg a kombinált számot. A budapesti honvéd sportolója ma is megmutatta, hogy a futás és a lövés is az erősségei közé tartozik, ledolgozta a hátrányát, és 8. helyen bejutott a döntőbe. A 17 éves Rancsák Diana kicsit elfáradt, 11. lett, így ő búcsúzott. Buzi Blanka és Erdős Rita tehát döntőbe jutott a budapesti öttusa világkupán, és ne felejtsük, a holnapi finálét Kirsty Coventry, a Nobel-nöke is a helyszínen figyeli majd.
A döntőbe jutott két magyar versenyzőt Kreisz Bálint kérdezte a verseny után.
Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekbe ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
A budapesti öttusa világkupa női döntőjét holnap 16 órakor rendezik, és élőben lehet majd követni a Nemzeti Sportrádióban. Órakor kezdődik, tehát ma a Mexikó-Dél-Afrika labdarúgó világbajnoki nyitó mérkőzés. Mexikóban egyébként ott van a Nemzeti Sport munkatársa Borsos László, akit Szabó Bence ért el telefonon.
Mindenképpen egy különleges dolog, ugye, hogy ez az ország most már a harmadik világbajnokságot rendezi meg a történelme során. Mit várnak a válogatottól a mexikói szurkolók?
Amit én nagyon szeretnének azok, akik lelkesednek a tornáért, az az, hogy a csapat eljusson legalább a 8. döntőbe, de az lenne az igazán szuper, hogyha azon is túl tudná még magát álmozni a csapat, mert legutóbb pont a 86-os világbajnokságon fordult elő, hogy a mexikói válogatott túljutott a 8. döntőn. Azóta kergetik ezt az álmat, és nagyon szeretnék, hogy ez ismét előforduljon. Ráadásul, hogyha a csoport elsőként végez Mexikó, akkor az is biztos, hogy a 8. döntőbe jutásért vívott párharcot a szintén Mexikóban az Azteca stadionban játszhatja, úgyhogy emiatt is nagy a tét, hogy megnyerje a csoportját, amire egyébként úgy gondolják a helyiek, hogy ez esély megvan, mert igazán veretes csapat nem került az ő négyesükbe, tehát ha megnézzük, akkor Dél-Afrika, Dél-Korea, majd pedig Csehország lesz az ellenfél. Papírforma alapján Dél-Afrikát le kéne győznie a válogatottnak, főleg a nyitó meccsen, és Dél-Korea meg Csehország mondhatjuk, hogy találni hasonló játékerőt képvisel, mint Mexikó, de valamelyest azért a mexikóiak tűnnek a legerősebbnek. Főleg azért is, mert az esélyességet még azért is lehet mondani esetükben, mert a körülmények bizony őket segíthetik. Ne felejtjük el, hogy Mexikóváros tengerszint felett 2200 méteren helyezkedik el. Teljesen más a légnyomás, nagyon, nagyon nehéz megbirkózni az itteni körülményekkel, hamarabb el fognak fáradni a játékosok, hogy ez biztosan helyzeti jelenthet majd Mexikónak, amelyiknek egyébként a játékosai már 5 heteit készülnek, tehát volt is ideje bőven a Javier Aguirre mesternek elsajátítatni a taktikát a játékosokkal, meg hozzászokni az egyébként különleges körülményekhez, úgyhogy itt az emberek alapvetően a csoportküzdelmet tekintetében bizakodóak, de hát hogy utána mi lesz, azért az nagyban függ attól is, hogy milyen ellenfél vár majd a csapatra.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez pedig a Nemzeti Sport Krónika, és az előbb már hallhatták, hogy mit mondott Guzi Blanka, miután bejutott a budapesti öttusa világkupa női egyesének döntőjében, most pedig hallgassuk meg Erdős Ritát, aki szintén így tett.
Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek? Hogy élted meg?
Igen, a vívással kezdtünk, ugye, hogy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült ezt megnyernem, de utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az elején amúgy nagyon jól indult. Az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességében nem volt egy rossz pálya szerintem. Van mit javítani a holnapi nap. Uszodában ott egészen jót úsztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom úgy érzem, hogy jó állapotban van, bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim, de azért még van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól, a negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
A headline-ban még 9 volt, most már 10 magyar egység, már biztosan döntős a portugáliai kajakenő Európa-bajnokságon. A délutáni programban ugyanis Juhász István kenőegyes 500-on futamában második lett, illetve Opavszky Réka szintén ebben a számban vagy pontosabban megnyerte így, bejutott a döntőbe, majd Csikó Zsóka kajak 1-es 500 méteren tette ugyanezt. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Tegnap Máltán idegörlő 5 méteres párbajban a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája pénteki döntőjébe, ahol a görög Olimpiákosz lesz az ellenfele. Olasz Gergő összeállítása következik.
A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a Máltán zajló 4-es döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re győzött a címvédő spanyol San Andreu ellen. Az RTC az Olimpiakosszal játsza majd a holnapi döntőt, mivel a görög együttes a másik elődöntőben 14-12-re múlta fölül a spanyol Materót. Most hallgassuk meg a tegnapi Ferencváros San Andreu mérkőzés főszereplőit, elsőként az FTC vezetőedzőjét, Matajsz Márkot.
A klub történetében először a női csapat is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, de mennyire volt idegörlő ez a meccs, mert hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de hát nyilván a legvégén kell örülni.
Igen, ezt nyilatkoztam is az előbb, hogy el kell ismerni, nem játszottunk jól, nem kezdtük el a mérkőzés, kicsit megilletődötten, és az ellenfél folyamatosan 2-3 góllal el tudott lépni, amiből viszont föl tudtunk rendszerint állni. Ez mutatja a csapatnak a tartását, az erejét mentálisan, mint fizikálisan. Ez a csapat ezt tudja, nyilván ennél ez is sokkal jobb játék kell majd a döntőbe, de nyilván most örülünk nagyon, én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért látszott rajtuk, hogy a rossz játék ellenére a végén helyén volt a szívük, az eszük, és hát a végén a Bog és az Alexandra hozta, amit tud, és kivétek 2-5-öst. Nyilván kell ehhez szerencse is egy ilyen meccset megnyerni, de összességében ez egy nagyon-nagyon kemény meccs volt, tehát izgalmas volt, de végig volt tartásunk, és ez tényleg le a kalappal a lányok előtt.
Igen, a kezdés az elég idegesnek tűnt, ahogy mondod is, viszont a meccs közben többször volt lehetőség az egyenlítésre, és végül is csak a legutolsó alkalommal sikerült ez. Mit jelent számodra visszajelzésként, hogy a legvégéig kitartott a csapat, és végül is megcsinálta?
Hát az, hogy ez egy igazi csapat. Én ezt elmondtam nekik a meccsőt, hogy én tényleg megtisztelve érzem magamat, hogy az edzőjük lehetek. Egytől egyik egy szuper nagy játékosok. Jó játékosok és jó emberek. Nagyon együtt van a csapat, egymást szeretik, engem nem kell szeretni nyilván, de jó látni őket nap, minden nap a konditeremben, hogy dolgoznak a vízbe, a parton, csapatprogramokon együtt van, tehát tényleg ez a csapat együtt van, és úgy gondolom, hogy ez szerencsé kicsit visszaadott nekünk.
Az 5 méteres párbajban végül a kapus cserét meghúztátok, ez mindig nagyon kockázatos, mert nagyon nehéz lehet ilyenkor beszállni a vízbe, de az, hogy Szandra ezt megcsinálta, az róla is mit árul el, ez mekkora fegyvertény?
Ismerjük a Szandrát, személy szerint volt hozzá szerencsém, hogy Szentes edző volt, és a Magyar Kupa elődöntőben ő a Eger játékosa volt, és kivétel a szemünket köztük 5 méteres is, tehát ismerjük, hogy ő mit tud, a Bogi szintén. Nyilván ez egy lutri az 5 méteres, most tényleg a szerencse mellénk, hát én nagyon, hát nem igazságtalan tartottam volna, mert tényleg a Szandra jó játszott, vezetett végig, de megérdemeltük mi is szerintem ezt a győzelmet.
A találkozót követően a játékosok közül ketten is nyilatkoztak. Elsőként Szilágyi Dorottyát hallják.
Úgy nyerte meg a Bajnokok Ligája elődöntőt a csapat, hogy egy másodpercig nem volt előnyben ezen a mérkőzésen. Milyen volt kezelni a nyomást ott meccs közben, és mekkora így az öröm a végén?
Nyilván nagyon nagy az öröm, azt gondolom, hogy bármennyi góllal jártunk volna, hogyha nem ötösök láttak volna, pont ugyanakkor lenne most az örömünk, hiszen elértük ezt a célt, mehetünk tovább a következőre, és nagyon rosszul kezdtünk, azt gondolom, hogy nem kezeltük jól a, nem is tudom, talán a nyomást, vagy a, igen, hát talán az elődöntő nyomását a mérkőzés elején, viszont talán a harmadik, negyedik, negyedben úgy megmutattuk az igazi oldalunkat, vagy játékunkat, és nagyon büszke vagyok a csapatra.
A második félidőben, amikor sikerült jobban zárkozni, szerinted mi az, ami után megnyugodott a csapat, mert például Plevritu is elkezdte lőni a gólokat, tehát úgy tűnt, hogy mindenki egy picit nyugodtabb már akkor.
Nem igazán tudom, hogy mitől jött ez a változás. Talán az volt érezhető bent a medencében, hogy ők jobban elfáradtak. Azért nekünk tényleg hosszú a kis padunk, azt gondolom, hogy mindenki nagyon jó formában van. Talán a formaidőzítés az jól jött ki most. Nem tudom, nyilván vissza lehet nézni a mérkőzést, és akkor többet fogok tudni mondani, de úgy oxigén hiányos állapot után nem nagyon tudok sokat mondani.
Ugye azért erősített a Ferencváros többek között veled, hogy meglegyen a BL döntő. Most, hogy erre készülhetsz, hogy fogsz tekinteni erre a meccsre? Mondjuk klub szinten ez lesz a legnagyobb meccsed?
Játszottam már BL döntőt, szeretnék most nyerni is egyet.
Szilágyi Dorottya után pedig következzen az 5 méteres párbaj egyik hőse, a kapuba beszálló kis Alexandra.
Hát Szandra, nem sokat voltál ma a vízben, de amit ott töltöttél, az borzasztóan fontos volt. Neked ez mekkora megnyugvás ilyenkor, hogy a mindent eldöntő 5 méteres kivétted?
Hát én nagyon szeretem alapból az 5 métereseket, de ezt a többiek is tudják akár edzésen is. Ez egy nagyon jó érzés amúgy. Talán az egyik legjobb, hogy főleg azt, hogy az utolsót ki tudtam fogni, ugye. Kettő lehetőségem volt, élni kell azzal, amit kapok, szóval remélhetőleg ez meg is mutatta, hogy éltem vele.
Nyilván van ebben már gyakorlatod, de hogyan pörgeted fel magad ilyenkor, amikor a meccset a kispadon töltöd, de tudod, hogy szükség van rád a legvégén?
Igazából szerintem ez fejben dől el. Annyi ilyen büntető párbajban volt nekem is részem, és itt igazából az ember nem tud hibázni a kapus szempontjából.
és szerintem ez nekem általában mindig egy pluszt ad, és inkább motivál, hogy úristen, ez egy ilyen kis szupermenes vagy szupermenes dolog lehet.
Érdekes este volt abban a szempontból, hogy végig a spanyol csapat volt előnyben, de mégis a Ferencváros örülhet a végén. Ugye lefújás után hogyan kezelitek ezt az eredményt, milyen hangulatban tudtok így a döntőre ráfordulni?
Hát igen, nagyon hullámzó mérkőzés volt, többször volt lehetőségünk az egyenlítésre is a mérkőzés folyamán, de mindig azt mondják, hogy a legvége számít, és ugye nyertünk, most pihenünk, van ugye egy nap, hogy felkészüljünk a következő mérkőzésre, a következő ellenfelünkre. Mindenképpen boldogak vagyunk, és ma még örülünk, de holnap meg már fókuszban kell lennünk a döntőre.
A Ferencváros női vízilabda csapata története során először tehát bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, makkora délután pedig Mihók Attilával, a női vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával beszéltünk arról, hogyan látta a tegnapi találkozót, valamint mit vár a holnapi finálétól. Attila, egy másodpercig nem vezetett a rendes játékidőben a Ferencváros, mégis ott van a döntőben ötméteresek után, hát így kell bejutni egy fináléba.
Egy fináléba. Akárhogy jut be az ember vagy a csapat, az szerintem óriási öröm. Utólag már nem tépi magát azon, hogy ez most így vagy úgy sikerült. Azt gondolom, hogy ahogy a tegnap a Ferencváros bejutott, az még eufórikusabb öröm.
Matthijs Márk azt nyilatkozta, a Ferencváros vezető edzője a tegnapi mérkőzést követően, hogy nem játszott jól a csapat. Te is érezted Keszthelyi tájékon, hogy nem úgy ment nekik valóban, ahogy ők tudnak egyébként vízilabdázni?
Tegyük hozzá, hogy általában és elsősorban egy csapat úgy játszik, ahogy hagyják. Tehát tegnap szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon magas minőségben képzett csapat ellen játszottak, ráadásul egy olyan játékstílusú csapat ellen, ahol tényleg egy a legapróbb hibák is azonnal visszaütnek és kapott gólokba jelentkeznek. Talán ami feltűnt a Ferencvárosnál, hogy a helyzet kihasználásuk az döcögött, volt két-három olyan lehetőség, amit egy picit olyan nyomáson volt, mintha túlizgulták volna ezeket a helyzeteket, és sokkal kevésbé magabiztosan fejezték be őket, mint ahogy azt azért mondjuk a hazai bajnokságban látjuk, vagy az eddigi Euroliga szereplésükön látszott.
És akkor az 5 méteres párbajról is azért beszéljünk néhány szót, hiszen beérkezett a medencébe az a kis Alexandra, aki egyébként saját elmondása szerint is imád 5 métereseket hárítani, és hárított is egy 5 méterest, ezzel pedig, vagyis hát ezzel is a Fradi megnyerte az ötösöket, és így jutott a döntőbe. Ilyenkor az 5 métereseknél már a vízilabdában teljesen lutriról beszélhetünk, vagy a jobb kapus teljesítmény dönt, vagy mi határozza meg, hogy ki jut a döntőbe?
Szerintem a kapus teljesítmény az nagyon-nagyon meghatározó ezekben a helyzetekben. Persze most ez nézőpont kérdése, mert mondhatjuk azt, hogy védeni nem lehet, csak kihagyni, de azért ez nem igaz. Kis Alexandra egyébként valóban egy 5 méteres specialista, amit azért is állíthatok, mert a Dunajváros kapusaként európai szuperkupát tudtunk nyerni. Kis Alexandrának az 5 métereseknél nyújtott teljesítményével Kirisibe. Tehát, hogy ő tényleg már a pályafutásában sokszor bizonyította, hogy be lehet bátran tenni az 5 méteresekhez. Az Egerrel magyar bajnokságot nyert szintén 5 méteres párbajból kifolyólag, de azért ne hallgassuk el azt, hogy Bogi is fogott egy 5 méterest, ami azért kellett ahhoz, hogy itt ne lépjen el a San Andreo az elején, és egy kicsit izgulhassanak a lövéseknél. Mind a ketten stabilak az 5 métereseknél, és még talán nem is láttam olyan párharcot, ahol valamelyikőjük ne fogott volna legalább egy ötöst.
És akkor a Final Four-ban, tehát a női vízilabda BL döntőjében, négyes döntőjében két spanyol csapat is volt. A San Andreo a Ferencváros ellen búcsúzott ötösökkel, tehát 5 méteres párbajban, és a másik döntős az Olympiakos lett, amely a Mátárót búcsúztatta, 14-12-re nyert egyébként a görög együttes. Hát a spanyol bajnokság az egyik legerősebb, hanem a legerősebb a világon, pláne a Mátáró és a San Andreo révén. Most mégsem sikerült egyik spanyolnak sem döntőbe jutnia. Ez volt egyébként a papírforma, hogy a Fradi és az Olympiakos lesz ott majd a döntőben?
A csapatok költségvetési hátterét figyelembe véve igen. Tehát ez a két legstabilabb stabilabb anyagi háttérrel rendelkező klub, ez a játékos keretükön is meglátszik. Tehát addig, amíg mondjuk az elmúlt 10 évben uralkodó volt a Sabadell, most egy picit azt látjuk, hogy a spanyol sztárok azok megoszlanak a klubok között, és Spanyolországban például csak hadd mondjam azt, hogy az Eurókupát a spanyol bajnokság 6. helyezettje Katalúnya nyerte. Nagyon egységes lett a bajnokság, nagyon magas színvonalon játsszák a spanyol bajnokságot, így viszont az igazán sztár csapatok a úgymond világválogatottak ellen most kevésbé tudnak érvényesülni. Szerintem ez a két csapat a játékos keretét figyelembe véve kiemelkedik a mezőnyből, tehát a Fradi és az Olympiakos az a megfelelő Euroliga döntő, mert pillanatnyilag ez a két klub tud erre a legtöbbet áldozni.
És akkor a döntőben tehát majd Olympiakos Ferencváros mérkőzés. Te test közelből is átélted többször is, hogy milyen az Olympiakos, gyakorlatilag ahogyan említetted már az interjúnkat megelőzően, és az elmúlt 20 évben szinte mindig találkoztok az Olympiakosszal. Legutóbb most márciusban a Dunaújvárossal mérkőztetek itthon Magyarországon a görög együttessel szemben. Milyen vízilabdát játszanak ők, és mi lehet a Fradinak esetleg az ellenszere arra a pólóra, amit az Olympiakos játszik?
Hát fantasztikus vízilabdát játszanak az Olympiakoszba. Ez is nagyon érdekes, mert van egy abszolút speciális védekezési forma, ami ma már elterjedt a világviszonylatban is. Kanadai védekezésnek hívjuk, de igazándiból ez nem kanadai védekezés, csak a jelenlegi görög kapitány, a Harris Mester, amikor Kanadában volt, akkor közben az Olympiakosznak az edzője volt, és ezt a védekezési stílust pont, hogy az Olympiakosznál honosította meg, csak onnan vitte Kanadába, mégis így terjedt el. Az Olympiakosz azóta is játssza ezt a rettentően kellemetlen védekezési stílus, sőt nem csak hogy játssza, hanem ez az ő védekezési stílusuk, ami nagyon nehezen feltörhető, és ebből egy iszonyatosan gyors kontrákra épülő játékot tudnak játszani. Úgyhogy azt kell mondanom, amit tegnap is mondtam, hogy a Fradinak az esélye az, hogyha át tudja vinni ezt a játékot egy olyan erővízilabdába, amiből viszont ők tudnának fordulni, és amiből ők tudják kihasználni a sebességüket, mert az esetükben is azért nem csak a Vai Vanda, de akár a Bea Ortiz vagy a Plevritu, de talán kezdte irítet is mondhatom, vagy Szilágyi Dorkát, tehát olyan kunaszonyát, tehát olyan sebességű játékosaik vannak, akik ebből a típusú szoros emberfogásból labdaszerzéseknél akár kettős fórokat is vihetnek, és tegnap is ezzel fordították meg a mérkőzést.
Ki vagy kik lehetnek azok a játékosok az Olympiakosztól, itt most azért világklasszis játékosokról beszélünk nyilvánvalóan, akikre nagyon oda kell majd figyelni a Ferencvárosnak, mert egyszerűen annyira kiemelkednek posztjukon, vagy van-e egyáltalán olyan játékos az Olympiakosznak, aki nem emelkedik ki?
Nem jellemző, hogy ilyen játékosuk lenne, tehát még egyszer mondom, ők is hasonlóan a Ferencvároshoz egy abszolút profi klub, tehát ők is a győzelemre rendezkedtek be. Felsorolhatom jelenleg a válogatott játékosait, de szinte kivétel nélkül ebbe a csapatba játszanak, tehát hogy ez a csapat azért tehát nem csak klub szinten játszik és szokik össze, hanem válogatottba is együtt dolgozik a nagy részük, kiegészülve mondjuk azzal az Ebi Andrews-dal, aki balkezesként több mérkőzésen is meghatározó teljesítményt nyújtott, és még ezt az erős csapatot is a vállára tudta venni. De mondhatjuk csak a centereiket, vagy a fiatal lövőiket, Siutit, Trihát, tehát olyan játékos állománya van az Olympiakosznak, amit bárki elfogadna.
Ezért továbbra is a Hazafutás. Ma 19 órától a Fradi férfi pólósai is elődöntőt játszanak a spanyol Barcelonétával. Ezt a mérkőzést a Dunavölgyön és itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük, mint ahogyan a lányok pénteki döntőjét is. Budapest mindeközben az öttusázók világkupa versenyének házigazdája. Ma a női elődöntőket rendezték, Kreisz Bálint ott volt, és most beszámol arról, hogy mi történt a mai versenynapon.
Nagyot küzdöttek a magyar versenyzők, végül az öt elődöntősből ketten jutottak tovább a holnapi döntőbe. A Budapest öttus a világkupa mai versenynapján a legjobb 36 női sportoló küzdött meg egymással, közülük 18-an mehettek tovább a következő fordulóba. Az elődöntő A csoportjában három honfitársunk szerepelt. A vívásban mindhárman viszonylag korán búcsúztak, az akadálypálya viszont fantasztikusan sikerült. Varga Orsolya 29 másodperces idővel teljesítette a távot, és óriási előnnyel nyerte a számot. Buzi Blanka is az élmezőnybe tartozott, Mészára Semma pedig kicsit javítani tudott az elrontott vívás után. Az úszást nagyjából hasonlóan zárták a magyarok, az utolsó kombinált számot Varga Orsolya a 6., Buzi Blanka a 8., Mészára Semma a 14. helyről kezdte. Közülük az olimpiai negyedik Guzi hamar levadászta ellenfeleit, szinte végigvezetett, majd a célhoz érve, a mellette futó sportolókkal értve, spanyol rivális a kezét az égbe emelve, így hivatalosan harmadikként jutott tovább. Mészára Semma nagyot küzdött, de csak 10. lett, így éppen, hogy lemaradt a döntőről, és az utolsó számi nagyszerű teljesítmény nyújtó Varga Orsolya is kiesett, ő 14. lett. A célbaérés után mindketten a könnyeikkel küzdöttek. Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztosan lett meg a döntőbe jutásod.
Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. És fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep, és a szemem már a holnapon van.
Az izgulási fok az nálad most nagyjából olyan volt, mint szokott, vagy ez egy picit nagyobb volt a vártnál, vagy a megszokottnál?
Egy picit nagyobb volt a vártnál, bár csalóka, mert úgy szoktam visszaemlékezni, hogy hát nem nagyon szoktam mostanában izgulni, de amikor benne vagyok, akkor kvázi ez a kérdés felmerül bennem, hogy mit szeretek én ezen? Mit szeretek én ezen az érzésen, amikor nagyon-nagyon izgulok, és egyszerűen azt sem tudom, hogy mit csináljak, de aztán a végeredmény, vagy akkor beérek a célba, akkor gyakorlatilag értelmet nyár az, hogy miért szeretem én ezt az érzést, csak ezt ott helyben nem mindig érzem.
És hogy tudnád megfogalmazni, mit szeretsz ebben az érzésben?
Talán így visszatekinteni a folyamatra, az útra, hogy mennyi munkát raktam bele, és milyen szépen elkezdtek kijönni ezek a eredményekben és objektív eredményekben is, és ezt a folyamatot látni azért nagy büszkeség.
A hét elején még csak feltételes módban beszéltünk arról, hogy akár Kirsty Coventry előtt is futhatsz és úszhatsz, OCR-ezhetsz, ez holnap viszont megvalósul. Kellene nagyon motiváció a budapesti döntő előtt?
Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas motiváció, emellett pedig azért nem szabad elfelejteni, hogy ez is el tudja venni egy picit a fókuszát az embernek, úgyhogy igyekszem követni a stratégiámat is és magamra figyelni, de azért biztos vagyok benne, hogy ott lesz a fejemben az, hogy nem semmi emberek fognak a nézőtéren ülni, ha csak a családtagjaimból indulok ki, vagy akár Kirsty Coventryből is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy előttük versenyezhetek majd.
A B csoportban Erdős Rita és Rancsák Diana képviselte a rendezőországot. A vívásnál mindketten a legjobb 16 között búcsúztak, az akadálypályán Rancsák sokat javított, Erdős néhány helyet visszacsúszott. Az úszásnál mindketten tartották a helyüket, így a fiatal Rancsák a 7. helyről, míg Erdős a 14. helyről kezdhette meg a kombinált számot. A budapesti honvéd sportolója ma is megmutatta, hogy a futás és a lövés is az erősségei közé tartozik, ledolgozta a hátrányát, és 8. helyen bejutott a döntőbe. A 17 éves Rancsák Diana kicsit elfáradt, 11. lett, így ő búcsúzott. Erdős Rita a 14. helyről kezdte a kombinált számot, végül 8-ként futottál be, és ezzel döntőbe jutottál. Gratulálok! Milyen volt ez a nap? Voltak sikerek, kevésbé sikerek, hogy élted meg?
Igen, a vívással kezdtünk, ugye, hogy sajnos nem sikerült nyernem, de egy olyan ellenfelem is volt, akivel nagyon nehezen szoktam tudni amúgy is vívni, úgyhogy fel voltam most is készülve arra, hogy nem lesz egy egyszerű. Sajnos nem sikerült ezt megnyernem. De utána az OCR-re folytattuk a versenyt, ott az eleje amúgy nagyon jól indult. Az utolsó két akadályon kicsit megakadt a lendületem, úgyhogy ott kicsit le is lassultam, de ezen kívül egyébként összességében nem volt egy rossz pálya szerintem. Van mit javítani a holnapi nap. Az úszodában ott egészen jót úsztam, úgyhogy azzal elégedett vagyok. Kombinált száma meg futásom úgy érzem, hogy jó állapotban van. bár most annyira nem voltak könnyűek a lábaim, de azért meg van egy kis időm pihenni. A lövészetem az nem sikerült most annyira jól, a negyedik lövészet kivételével mindegyikben elég sok hiba volt, úgyhogy remélem azon is tudok még majd javítani a holnapi nap folyamán, de igazából a cél az volt, hogy a döntőbe bekerüljek, ez sikerült szerencsére, úgyhogy bízom magamban, hogy holnap kicsit koncentráltabban tudom végigvinni a döntőt.
Említetted a magyarországi versenyekkel való kapcsolatodat, hogy ezt most végre várni tudtad. Így ezek ismeretében és a bolgár világkupa után most úgy érzed, hogy minden kiegyenesedett, főleg, hogy ezzel a világkupa döntőbe is biztosítottad a helyed?
Még nem érzem 100%-ban, hogy minden kiegyenesedett, de látom magamon a fejlődést, és azt veszem észre magamon, hogy ezzel a mentalitással, hogy nem az van bennem, hogy nem szeretek magyar közönség előtt versenyezni, így ennek a letételével felszabadultabban tudtam versenyezni. Habár mind a két napom nehézkes volt, de azért holnapi nap remélem most már tényleg felszabadultabban tudok versenyezni Blankával, aki nagyon jó barátnőm, úgyhogy csak bízom benne, hogy élvezni fogjuk mind a ketten a napot.
Hány ismerősöd, barátod, családtagod lesz majd itt és szurkol neked holnap?
Hát pontosan nem tudom, nagyon sokan megígérték, hogy kijönnek, ha döntőzök. Nem tudom, mennyien fogják betartani, de azért jó lesne, hogyha sokan kijönnének.
Kölcsák Diana hatalmasat küzdött, végül 11. lett, így az elődöntőben búcsúzott. De hogyha az egész napot nézed, akkor tudsz-e örülni, hogyan látod így néhány perccel a verseny vége után a napodat?
Én igazából összességében elégedett vagyok magammal, bár célnak azt hiszem, hogy a döntőbe jussak, de összességében a nappal szerintem meg lehetek elégedve, hiszen egyet nyertem a kieséses víváson, aminek én nagyon örülök, még soha életemben nem nyertem ott, és akkor most az így nagyon összejött nekem, és hát igazából a tegnapi napot sajnálom, nagyon a körvívásnál ott kicsit beborult a fejem, és nem tudtam kihozni magamból azt, amit tudok, de igazából most jól is lőttem viszonylag, és hát edzeni kell, hogy jövőre meglegyenek.
És az akadálypályád is bravúros volt, egész gyorsan mentél végig, és nagyon sokat jöttél előre.
Igen, az akadálypálya az egyik erős számom, és igazából szeretem is nagyon csinálni, elvezem az egészet, de igazából ott izgulok a legjobban, mert szerintem a legkönnyebb elrontani, hiszen egy picit félre fogsz, vagy egy picit másod lépsz, és már le is esel. Szóval azért izgulok is előtte mindig, de igen, az bajok az egyik legjobb.
17 évesen itt vagy egy hazai felnőtt világkupán. Milyen volt megtapasztalni ezt a fajta közeget, és a világ legjobbja jelen versenyezni?
Nagyon örültem, igazából tapasztalat szerzésként indultam el, hogy készüljek a juniorra és az U19-re, amik nem sokára lesznek még a nyáron, és hát nagyon örülök, hogy a felnőtteket tudtam versenyezni, megnézni, hogy állnak, és én hozzájuk képes, hogy művel kell fejlődjek, javuljak, és nagyon örülök neki.
Motiváló az, hogy egy ilyen mezőnyben is alig néhány helyen maradtál le a döntőről? Ez így a jövőre ad extra bizalmat, célokat?
Igen, nagyon motiváló, hogy már ilyen közel tudtam végezni. Én nekem az van a fejemben, hogy jövőre megfogom őket, végük van már.
Országos bajnokság a harmadik lettél most, itt vagy egy felnőtt világkupán, majdnem döntőbe jutottál. Tökéletes eddig ez a szezonod? És ha igen, akkor hol a határ az utánpótlás versenyeken?
Én úgy vagyok vele, hogy az eddigi összes verseny, ami fontos volt, ott tudtam mutatni azt, amit tudok, de viszont a válogatókkal én mindig küzdök, mert ott nem olyan a hangulat, nem tudom magam úgy felspanolni, mint egy ilyen versenyen, de ahol számított tudok menni, mindig azt mondja az edzőm, hogy a jó ló versenynapon fut, és én ebbe hiszek.
Buzi Blanka és Erdős Rita tehát döntőbe jutott a budapesti öttusa világkupán, és ne felejtsük, a holnapi finálét Kirsty Coventry, a Nobel elnöke is a helyszínen figyeli majd.
Kedves hallgatók, ennyi volt a mai hazafutás, már is következik a körkapcsolás a férfi vízilabda bajnokok ligájával és a futballvilágbajnoksággal, Novák Balogh Balázs műsorvezető kollégámmal. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm egész délután kitartó figyelmüket, a műsorvezetőt, Csisztus Zsuzsát hallották.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Vízilabda.
Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között